Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő.
Halló, halló! Sanyi, itt vagy?
Szia! Hello, itt vagyok.
Na hát, és melyik országban tartózkodsz éppen?
Kérlek szépen, a floridai Sarasotától körülbelül 9000 kilométerre található Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Balkányban ülök, a kicsinke kis stúdiómban.
Elképesztő, elképesztő. Ritka öröm ez számunkra, hogy Magyarországon üdvözölhetünk téged. Ugye, hogyha itt végig gondolom, mi történt az elmúlt hónapokban. Max Verstappen zsinórban 5 verseny nyert, de neked van egy hosszabb sorozatod ennél, mert zsinórban 7 nagy díjon vettél részt, és hát ugye végig csináltad a helyszínen a szezon egyetlen triple header-jét, azaz Spában, Zandvoortban és Monzában is megfordultál itt gyakorlatilag bő 2 hét leforgása alatt. És hát akkor itt mielőtt belevágnánk az olasz nagy díj értékelőjébe, előtte hadd kérdezzem meg tőled, hogy újságíróként mennyire kemény, mennyire megterhelő egy ilyen tripla hétvégét végigcsinálni?
Nagyon jó a kérdés. Szerintem nyugodtan mondhatom, hogy nagyon megterhelő. És tudod, mivel tudom a legjobban ezt szemléltetni? Azzal, hogy ha felidézem magamban az indulás pillanatait, amikor távoztam itthonról, hogy indulok Spába, az olyan, mintha nem 3 hete, hanem mintha 3 hónapja történt volna. Úgyhogy, ha ránézzük az eredményekre, lehet, hogy egy picit esikúnak tűnik, hogy mindig Verstappen nyert, de annyira pezsgő élet zajlik a Forma 1 színfalai mögött a pedokban, hogy annyi minden benyomás érte, meg annyi minden után kellett loholnunk, hogy tényleg olyan, mintha nem 3 hétről, hanem 3 hónapról beszélünk.
Hát azt elhiszem, azt elhiszem. Nyilván persze gondoltam, hogy nem csak a csapattagoknak, hanem meg a versenyzőknek, hanem nektek is nagyon-nagyon megterhelő az ilyesmi. Kíváncsi lennék, hogy hány olyan néző van, aki esetleg a nézőtéren végig csinálta ezt a triplát, de én gondolom, hogyha más nem, akkor az Orange Army, és most nem a sportbírókra gondolok, hanem Max Verstappen narancsszínű seregének tagjai között azért igen sokan lehettek, akik végigjárták ezt a 3 helyszínt, meg talán egész Európát. Miért hozom ide a nézőket? Azért hozom ide a nézőket, mert ugye az olasz nagydíjon is, ha nem is született néző csúcs, de egy brutális nagy nézőszámnak örvendhetett a, hát mindenek előtt a promóter, ugye, de nyilván mi is roppantul örülünk annak, hogyha szép nagy számokat látunk a nézettségi adatok között, és ugye ha minden igaz, akkor te ezt egybe is vetetted korábbi számokkal.
Így van. Egy pár szóban az arról, hogy egészen döbbenetes az a hype, ami a sportágat idén körülveszi. Gyakorlatilag nincs olyan verseny már gyakorlatilag a szezon kezdete óta, amit ne lehetne szinte teljesen sold outnak titulálni, tehát hogy teljesen minden jegy eladva. Ezt most itt Monzában ez nagyon jó sikerül szintén szemléltetni, ugye a promóter tájékoztatása szerint és az F1 tájékoztatása szerint is 336 ezeren voltak jelen a Királyi Parkban, Monzában ezen a hétvégén a Formula 1-es nagy díjon, és akkor igazán döbbenetes ez a szám, hogyha összevetjük azzal, hogy amikor legutóbb korlátozást, tehát létszámlimit és egyéb nélkül lehetett Formula 1-es nagy díjat rendezni, ugyanitt az 2019 volt, akkor is igazi fiesztának, meg igazi őrületnek tűnt a helyszínen ez a verseny, viszont akkor 200 ezeren voltak jelen. Tehát 136 ezerrel több ember látogatott el Monzába ezen a hétvégén a 2019-es adathoz képest, és hát a hangulat, azt én mindig szoktam mondani, hogy ha van olyan verseny, aminek igazán csodás és remek a hangulata, egyrészt a nézők áradata, másrészt pedig a helynek a történelmi jellege miatt, akkor az mindenképpen Monza. Nagy örömömre szolgál, hogy a Formula Podcast hallgatói közül is többen megtisztelték jelenlétükkel ezt a hétvégét. az egyik hallgatónkkal, aki néha Orsolya, néha Tamás, néha pedig Orsolya Tamás, vele sikerült olyan szinten velük összefutnom, hogy felbukkantak a futam utáni forgatagban a célegyenesben. Sajnos nem jutott idő arra, elnézést kérek mindenkitől, aki írt, hogy ott van, nem jutott idő arra, hogy kikóboroljak és megkeressük egymást, de itt legalább ebben az esetben egy integetésre sor tudott kerülni a sajtóterem ablaka és a célegyenes forgataga között.
Igen, hát nézd, ami a nézőszámot illeti, ez tényleg szenzációs, aztán az egy más kérdés, hogy legalábbis vasárnap itt elsősorban a narancssárga hadsereg lehetett igazán boldog, szombaton viszont voltok az öröme a tifózinak, hiszen Charles Leclerc megszerezte a pole pozíciót Monzában, ebben a sárga overallban és ebben a nagyon különleges festésű piros-sárga Ferrariban. Egyébként én imádtam ezt a színkombinációt a Ferrarin, tőlem nyugodtan maradhatna is, hát sajnos nem fog. Ugye a szombatnak a nagy sztoria volt egy kényszerű versenyzőcsere, Alexander Albon vakbél műtétre szorult, és ugye emiatt kikerült a Williamsből, azóta megtudtuk, hogy ráadásul csúnya komplikációk is léptek föl a műtétjét követően, de szerencsére a veszély az mostanra elmúlt, és a csapat közleménye szerint a cél Albon szingapúri visszatérése. A helyére pedig az a Nyck de Vries érkezett, akinek az F1-es bemutatkozását már borzasztóan várta mindenki, hosszú évek óta, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, és az adás egy későbbi részében részletesen fogunk Nyck de Vriesről beszélni, úgyhogy most egyelőre ugorjuk őt át, mert lesz miért beszélnünk róla. Bőven lesz mit mondanunk róla, már csak azért is, mert itt a virtuális stúdió túloldalán ülő Mészáros Sándor a de Vries családdal mondhatni együtt töltötte ezt a monzai hétvégét, és itt most tényleg olyan sztorik fognak majd érkezni hamarosan, amelyeket máshol nem hallhattatok, olvashattatok, ezt nyugodtan állíthatom. De előtte beszéljünk kicsit a nagy párharcról, ha egyáltalán ezt annak lehet még nevezni, a Red Bull-Ferrari párharcról és a világbajnoki küzdelemről. Ugye itt a Ferrari stratégiái ismételten kaptak hideget-meleget, talán már csak megszokásból is, ugye egészen hajmeresztő dolgokat műveltek ők ebben a szezonban, és a virtuális safety car alatti kerékcsere miatt ismét elég sokan kárhoztatták őket a verseny közben és után, kommentek között a Twitteren és így tovább. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezúttal is el kell őket marasztalni, ahogy jó néhányszor tettük már ezt idén jogosan, mert én őszintén szóval nem hiszem, hogy ezt a versenyt bárhogy meg lehetett volna nyerni. A Red Bullnak a fölénye gumikezelésben, tempóban is akkora volt ezen a vasárnapon, hogy én nem hiszem, hogy bármilyen stratégiával ez működött volna. Vagy nem tudom, te ezt máshogy látod-e?
Egyszerűen nem tudom máshogy látni. És ezt nagyon jól fején találtad a szöget. Igazándiból ez a triple header szerintem arról szólt, hogy a Red Bull gyakorlatilag bedarálta és megemésztette a Ferrarit tokkal vonóval úgy, ahogy volt. Tehát amikor a magyar nagydíj után letettük a lantot, akkor még talán lehettek olyan reményeink, hogy van ebben a Ferrariban annyi, hogy talpra tudnak állni, és talán a szezon hátralevő részében legalább meg tudják szorongatni a Red Bullt. Na most ez alatt a három verseny alatt ez tisztán megmutatkozott, hogy gyakorlatilag nincs olyan helyzet, amelyben felül tudnak kerekedni a Red Bullon a Ferrarisok. Egyszerűen képtelenség, tehát akármilyen rajtpozícióba rakott Verstappen, akkor is számolnod kell azzal, hogy ha hátrafelé menetben megy, akkor is képes megnyerni a versenyt, gyakorlatilag megingathatatlan és érinthetetlen a nem csak Verstappen, hanem a Verstappen és a Red Bull alkotta szervezet. Ez gyakorlatilag jelen pillanatban ugyanazt a szintű dominanciát látjuk, mint amit a Mercedes produkált a fénykorában. Nem véletlen az, hogy hogy itt a triple header közben többen is párhuzamot vontak, hogy ez csak és kizárólag a Hamilton Mercedes és a Schumacher Ferrari dominanciához lehet viszonyítani ezt a nagy sorozatot, amit Verstappen jelenleg produkál. Tehát, hogy most újra kötényt kapott a Ferrari, és veszítettek a Red Bull-al szemben, én azt gondolom, hogy ez már az a kategória volt, amire senki nem kapta fel a fejét, még annak fényében sem, hogy született egy Ferrari pole pozíció gyakorlatilag.
Ugye Max Verstappen az idei 16-ból 11 versenyt nyert meg, ezzel már beérte Lewis Hamiltont, már mint olyan értelemben, hogy Hamilton a legerősebb szezonjaiban összesen négyszer is összegyűjtött 11 győzelmet egy idényben, de ennél többet sosem, és ugye már csak ketten vannak előtte ebben a tekintetben. Az örök ranglistán Michael Schumacher és Sebastian Vettel, akik 13-szor nyertek 2004-ben, illetve 2013-ban. Hát 6 futam van még hátra, én nem hiszem, hogy bárki az ellen fogadna, hogy Max Verstappen beállítja ezt a rekordot, és szerintem meg is fogja dönteni, de talán ennél is sokkal fontosabb az, hogy ugye a következő nagy díjon Szingapurban Verstappen már bebiztosíthatja karrierje második világbajnoki címét, úgyhogy 5 verseny még hátra lesz a szezonból. Ehhez persze az is kell, hogy a Ferrari ne szerepeljen túl jól Szingapurban, de hát a Ferraritól annyi mindent láttunk már idén, hogy ezt is bőven el tudjuk képzelni.
Talán egy gondolat erejéig még érdemes itt a Ferrarinál maradni, miközben eltemetjük itt a 2022-es világbajnoki esélyeiket. Ugye számtalanszor hallottuk, nem csak idén, hanem az elmúlt években is, például Mattia Binottótól azt a kijelentést, hogy ez a Ferrari egy fiatal csapat. Mindig szkeptikusak voltunk ezzel kapcsolatban, hogy ki a fene itt a fiatal. A Binotto hihetetlenül régen ott van, kijárta ott az iskolát, az egész pályafutását ott töltötte, mindenféle különböző pozíciókban megfordult, míg eljutott a csapatfőnöki státuszig. A versenyzők sem 2 éves pilóták, tehát ők sem most jöttek a falvédőről, ezt azért ki lehet jelenteni, még úgy is, hogy egyikük sem volt világbajnok. Vagy ha a mérnöki gárdának az ismertebb arcait nézzük, vagy Loran Mekiz sportigazgatót, hogyha nézzük, hogy ki a fene a fiatal ebben a szervezetben, ugye? Kevesen vannak, akik jobban ismerik a Ferrarinak a belső ügyeit, mint a Formula Podcast jó barátja, és az egész kiadónk jó barátja, Gianna Lesi, aki nélkül ugye olasz nagy díjat egyszerűen nem lehet rendezni. Azon poénkodtunk, hogy a startbarssal talán meg sem adná a zöld jelet, hogyha ő nincs jelen a forgatagban. Aztán, ha már ott volt, akkor le is csaptunk rá, és erről fog is születni majd egy írás a formula.hu-ra, meg talán az Autosport és Formula magazinban is. Én neki szegeztem a kérdést, hogy okosítson már meg engem, mert én annyira ostoba vagyok, hogy egyszerűen én nem látom, hogy ki a fiatal ebben a szervezetben. Aztán megtudtam tőle, hogy ő is egyetért ezzel, hogy ez a Ferrari, ez egy hát most ez túlzás, ezt a szót használni, hogy csikó csapat, de valóban egy fiatal társaság. És azt mondja, hogy annak ellenére, hogy az ismertebb mérnökök, azok tényleg régi mohikánok, meg az ismert arcok tényleg régóta benne vannak ebben a bizniszben, de azt mondja, hogy azért a háttérben, amit a külvilág nem lát, Mattia Binotto azért egy olyan mechanizmust rakott össze, amire hosszabb távon lehet építeni. Tehát azt mondta, hogy a háttérben olyan fiatal mérnökök dolgoznak, akik nem a nyilvánosság előtt vannak, akik gyakorlatilag az első tapasztalataikat szerzik meg az élvonalban, tehát most először kerültek olyan helyzetbe, hogy felcsillant a csapat előtt a világbajnoki címnek az esélye. Amit egyébként ő maga azt mondja, hogy a kezdeti sikerek után egy picit talán túlságosan felfújtnak érzett. Ezt mondta Alesi, hogy az első sikerek után rögtön csodaváró hangulat alakult ki Olaszországban, meg Maranello térségében, és hogy ez hihetetlen nyomást helyezett erre a fiatal társaságra. Azt mondja, hogy ez van alapja annak, hogy a Binotto ezeket a jelzőket aggatja folyamatosan a csapatról, hogy túlságosan fiatal, még annak ellenére is, hogyha ez kissé nevetségesnek hat a nyilvánosság, meg így a mi szemünkben is, meg a mi fülünk, amikor ezt halljuk, hogy nem, hogy fiatal társaság a Ferrari, mi magunk egymás között is ezt valljuk meg, Ergő, hogy azért elég sokszor röhögtünk már ezen felhangon. Aztán azt mondja Alesi, hogy azért ez tény, hogy a színfalak mögött nagyon sok fiatal van. Azt mondta, hogy a munkamorálra, meg a hozzáállásra senkivel kapcsolatban nem érheti szó a ház elejét. Kihangsúlyozta a versenyzőket, hogy szerinte nagyon-nagyon jó munkát végeznek. Azt mondja, hogy nyilván most itt a stratégia az billegős azon a tekintetben, tehát ezen a fronton egyetértett velünk abban, hogy úgy általánosságban véve egy csapatnak, amikor nyerő autó kerül a kezei közé, akkor meg kell tanulni azzal az autóval nyerni. Azt mondja, hogy igazándiból itt van az a tapasztalat hiány, ami nagyon hiányzik, és rettenetesen méltatta Mattia Binottót, sőt, még egy kulisszatitkot is elárult vele kapcsolatban. Amit gondolsz, mit?
No, mesélj!
Azt mondja, hogy Mattia Binotto annyira bele van feledkezve a Ferrari irányításába, hogy tulajdonképpen az idei szezonra kialakítottak már neki egy kis szobát is zuhanyzóval a Maranellói gyárban, hogy maximalizálni tudja a csapat ügyeivel tölthető időt. Azt mondja, hogy vannak olyan időszakok, amikor az ember egész egyszerűen bent alszik a gyárban. Azért, hogy minél több időt tudjon a csapattal tölteni. Azt mondta, hogy alapvetően az elmúlt évek sanyarúságát követően azt mondja, hogy ez mégiscsak, azt mondta, hogy ez mégiscsak egy pozitívum, hogy idén már lehetett arról beszélni, hogy a Ferrarinak esetleg lehet keresni valója, és azt mondta, hogy ő teljesen biztos abban, hogy az idei tapasztalatok után a közeljövőben azért talán nagyobb eséllyel szállnak majd harcba a világbajnoki címet. Egyébként óriási nagy volt rajtuk a nyomás ezen a hétvégén, és ez nem csak a 300 ezer tifózinak a jelenlétéből szűrődött le, tehát az olasz közéletnek a színe java biztosan felvonult a pedokban, tehát a szombat és a vasárnapi napokon gyakorlatilag lépni nem lehetett ott az AC Milan és más futballklubok sztárjaitól kezdve, akit el tudsz képzelni, színészek, közéleti személyiségek, ott a világ, még az államfő is, vagy kormányfő, vagy tudja a jóisten, hogy mi a státusz a drága embernek, még ő is kijött, hogy a helyszínen támogassa a Ferrarit, de is hát természetesen ott volt a vállalatnak a vezetése is, ugye John Elkant láthattuk megdöbbent fejjel a garázsban kuksolva, miközben éppen veszítették el a versenyt, tehát az elég nagy volt a nyomás a Ferrari ezen a hétvégén, ezt megmondom neked őszintén, hogy ez kívülről nézve nem mint, tehát mi nem vagyunk bejáratosak teljes egészében mindenhová, de látva azt, hogy mi bonyolódhatott ott náluk ezen a hétvégén, az már az elviselhetetlen kategóriába tartozhatott az a teher, ami rájuk nehezedett ezen a hétvégén.
Lépjünk tovább a Red Bulltól és a Ferraritól, úgyis egész szezonban róluk beszélgetünk, és menjünk el kicsit a brit versenyzők irányába. Ugye a brit versenyzők számára, hogy mondjam, különleges volt ez a hétvége, méghozzá egy nagyon szomorú okból, hiszen Erzsébet királynő elhunyt nem sokkal a nagy hétvége kezdete előtt, és én azt gondolom, hogy mind a hárman nagyon-nagyon szép teljesítménnyel emlékeztek meg a legtovább uralkodó brit uralkodóról, aki ugye az 1950-es brit nagydíjon, a legelső Formula 1-es nagydíjon is jelen volt. Elképesztő ezt egyébként így ebbe belegondolni. 72 évvel ezelőtt volt mindez, és Erzsébet ugye már felnőtt trónörökösként volt ott Silverstone-ban. Na de, szóval a brit versenyzők, én azt gondolom, hogy mind a hárman büszkék lehettek magukra. Lando Norris ismételten hetedik lett, ugye itt George Russellt szokták a Mr. Stabilitásként emlegetni idén, de szerintem Norriszt is nyugodtan illethetjük ezzel a névvel. Az elmúlt 6 versenyből 5-5-ször lett hetedik, tehát ő beton biztosan hozza a hetedik helyeket, és hozza azokat a pontokat, amelyekkel egyrészt a maga számára szépen lassan bebiztosítja a bajnokságban a best of the rest pozíciót, tehát a három élcsapat pilotái mögötti hetedik helyet, és ezekkel a hetedik helyekkel ő, hát mondhatni, életben tartja a McLaren küzdelmét az Alpinnal szemben, mert ugye ezért hát elsősorban ő tesz, és nem valaki más, fogalmazzunk így. Lewis Hamilton ugye büntetés után a mezőny végéről kellett, hogy feljöjjön, és hát habár itt a legszebb, leglátványosabb felzárkózást nem ő, hanem Carlos Sainz mutatta be, azért Hamiltonnak a produkciója is, és azt hiszem, hogy kalapemelést érdemel. És akkor itt van nekünk George Russell, akire igazán ki akartam térni. Az a George Russell, aki hát szépen lassan azért, tehát most éppen ugye Leclerc-től kikapott, de ez utoljára Ausztriában fordult elő, az sem a volt, hogy kevesebb pontot szerzett, mint Leclerc, és Sergio Perezt is hát rendszeresen veri, egész pontosan az elmúlt 6 nagydíjból 5-ször Perez előtt végzett. Mindez azt eredményezi, hogy George Russellt szépen fölírhatjuk a bajnoki ezüstéremre pályázó versenyzők közé, hiszen Pereztől 7, Leclerctől pedig 16 pont az elmaradása, és azért azok után, ahogy az egész szezon kezdődött, sőt mondhatjuk, ahogy a szezon mondjuk első harmada alakult, azért ez döbbenetes lenne, ha egy Mercedes pilóta hozná el a bajnoki ezüstérmet.
Mindenképpen. Mindenképpen hajmeresztő lenne, ugye nagyon-nagyon a felkészülési időszak során, meg ugye az első néhány verseny során is azt gondolhattuk, hogy ez tényleg itt idén nem rúg labdába a Mercedes. Ehhez képest egészen szépen lehozzák ezt a szezont, és én továbbra is azt mondom, hogy én azért még mindig nem lennék meglepve, hogyha a hátralevő valamelyik futamon valahol sikerülne behúzni nekik legalább egy futamgyőzelmet.
Igen, és leginkább, tehát vannak nyilván olyan pillanatok is, amikor mondjuk Zandvoort ilyen volt, amikor a Mercedes sebessége is rendben van, de amiben igazán hatékonyak. Mostanában inkább Russell, de hát Hamiltonnak is volt egy 5-ös dobogó sorozata, zsinórban 5 dobogó, hogy amikor a két élcsapat bármilyen módon hibázik, akár vezető hiba, akár stratégiai hiba, stb. Ők a lepattanót ilyen beton, mint Dennis Rodman, olyan beton biztosan hozzák a lepattanókat. És hát ennek meg is van az eredménye, mert ugye tényleg Russell a bajnoki ezüstért van csatában, és hát a konstruktőri második helyre sem mondhatnánk, hogy az elúszott a Mercedesnek, ugye jelenleg 35 pont a különbség. Ha fogadnom kéne, szerencsére nem kell, azért én a Ferrari-ra tennék, mint konstruktőri második. De hát a 35 pontból azért bármi lehet még. Ami pedig Russellt illeti, itt tényleg, na, szóval vele kapcsolatban is kezdek kifogyni a jelzőkből, mert itt a mondjuk itt a Silverstone óta, ahol ugye a rajtbalesetben kiesett, Silverstone óta, amit produkál, az valami zseniális. No, beszéljünk egy kicsit problémásabb kérdésről, vagy nem is tudom, a nagy vihart kavaró kérdésről beszéljünk.
Ugye a versenybefutójára gondoltál, ezt szerettem volna kérdezni.
Igen, a versenybefutójára gondoltam, ugye ez a nagy díj safety car mögött ért véget, amit egyrészt nagyon nem szeretünk, majd beszélhetünk erről is, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, meg mit nem lehetett most kezdeni. De mindenekelőtt én arra szeretnék kitérni, ugye, hogy elindult itt egy össznépi Abu Dhabizás itt a befutó kapcsán, azaz a mostani helyzetet a tavalyi szezonzáróval és az annak a botrányos, ellentmondásos, nem is tudom milyen jelzőt használjunk, szóval az annak a végkifejletével.
Komoly indulatokat kiváltó végkifejlete.
Az nem kifejezés. Kapcsolták össze. Nyilván abba a hibába nem fogok esni, nem sétálok bele abba a csapdába, hogy most a tavalyi Abu Dhabit elkezdem ismét emlegetni, ne borzoljuk a kedélyeket, már hogy nem kezdjük el boncolgatni, hogy ott mi történt. Viszont ugye te Toto Wolfftól kezdve újságírókon át egészen a kommentelőkig nagyon sokan hozták föl a tavalyi szezonzárót ezzel az esettel kapcsolatban, és én őszintén szóval nem nagyon értem, hogy miért. Azon túl, hogy versenyvégi safety car... Szóval azon túl, hogy versenyvégi safety carról volt szó mindkét esetben, és ugye Abu Dhabiban volt az egykörös újraindítás, néhány lekörözött elengedésével, pontosan emlékszünk, hogy mi történt. Most meg ugye nem volt újraindítás. Igen, ám csak az a helyzet, hogy a két szituáció között alapvető lényegi különbség volt. Mégpedig az, hogy a tavalyi Abu Dhabi nagy díjon, és nem azt mondom, hogy az rendben volt, ahogy ott történt, de tavalyi Abu Dhabi nagy díjon az utolsó előtti körben a safety car mögött már összeállt a vonat. Úgymond összeállt a kígyó. És ugye ezért lehetett elengedni bizonyos számú lekörözöttet, majd erre is visszatérhetünk. Most viszont ugye az utolsó előtti körben erre nem tudott sor kerülni, ugyanis, és ezt azért megerősítettem ezt a gondolatot Móni Pisti sportfelügyelő barátunkkal is, hogy jól gondolom-e, tehát nem lehet a lekörözötteket elengedni addig, amíg a mezőny nem állt össze. Az valóban nagyon furcsa volt, hogy mennyire sokára találta meg úgy szólván a safety car Max Verstappen, tehát sokáig tartott, mire ugye fölvette, maga mögé vette a versenyben vezető pilótát a safety car. Viszont ugye mivel nem állt össze a kígyó, ezért nem lehetett elengedni a lekörözötteket, következésképpen viszont, mivel nem állt össze a kígyó, újraindításról se lehetett szó. Abu Dhabiban más volt a helyzet. Ott ez megtörtént, ott el lehetett őket engedni, és újra lehetett indítani. Magyarán itt azért nem lehet ezt a helyzetet összehasonlítani Abu Dhabival, mert itt nem volt lehetséges az újraindítás, míg ott, hát furcsa körülmények között, és akkor maradjunk ennyiben, de lehetséges volt az újraindítás. És egyébként, ami meg a lekörözötteket illeti, a szabály szövegezése változott tavaly óta, elképesztő viták voltak Abu Dhabit követően, hogy az any szót azt hogyan lehet értelmezni, hogy az any szó a szabályban az jelentheti azt, hogy minden...
Az elengedhető lekörözöttek számára vonatkozott ez az any kifejezés.
Így van, hogy hány lekörözöttet kell elengedni, és azzal érveltek ott mindenféle nyelvészjogászok, hogy az a mondat érthető úgy is, hogy mindet el kell engedni, meg úgy is, hogy valahányat. Na, ezt most egyértelműsítették, az any helyére az all került, magyarán idén már az egyértelműen úgy szól a szabály, hogy az összes lekörözött elengedhető. És ha visszanézzük, hogy az utolsó előtti kör hogy nézett ki Monzában, erre esély sem volt, hogy itt az összes lekörözött elmenjen. Igen, másik dolog, miért nem volt piros zászló? Ezt vetették föl nagyon sokan. És bennem is megfogalmazódott, hogy tulajdonképpen miért is nem volt itt piros zászló, ahogy mondjuk tavaly Bakuban történt, ugye Max Verstappen defektjét követően, és akkor egy néhány körös sprinttel, ha jól emlékszem, kettő körös sprinttel zárult a futam. Nos, azért nem volt piros zászló, mert a piros zászló belengetésének, tehát a verseny megszakításnak jelenleg egy olyan szabály vonatkozik rá, hogy ez biztonsági, tehát mentési és biztonsági szempontok figyelembevételével kell arról dönteni, hogy safety car vagy piros zászló. És a show, az, hogy izgalmas legyen a verseny, az, hogy egy rendes befutónk legyen és ne safety káros, az nem egy olyan szempont, amit jelenleg figyelembe lehet venni. Aztán nem kizárt, hogy ez szerintem már fölismerült azóta, hogy ezen változtatni fognak egyszer, és mondjuk hoznak egy olyan szabályt, hogy ha az utolsó öt körben safety car lenne, akkor verseny megszakítás, hogy versenytempóban legyen a befutó, ez elképzelhető. Én nem is tartanám ezt ördögtől való dolognak. Nem azt mondtam, hogy feltétlen legyen így, de nem lenne ez egy olyan szörnyű gondolat. Volt olyan Indy 500 pár éve, amelyet az utolsó pillanatban megszakítottak azért, hogy versenytempóban érjen célba a mezőny. Ugye a másik lehetőség, ami fölmerült, kérdezték azt is, azt hiszem nem a mi Facebook csoportunkban, de valahol láttam, hogy hát miért nem lehetett meghosszabbítani a verseny, mint mondjuk ugye a VTCC-be csinálták, ez nem tudom, manapság így van, de régebben biztos, hogy így volt, hogy a safety car alatt ugye töltött köröket, azokat pluszba hozzáadják. Hát azért nem lehet, mert a szabály nem ad erre lehetőséget. Viszonylag egyszerű. Tehát a szabály nem ad arra lehetőséget a sportszabályzat, hogy meghosszabbítsák a versenytávot menet közben azért, hogy versenytempóban legyen a befutó. Fölmerülhet persze az, hogy bevezessék, tavaly is volt erről szó Abu Dhabi után, a green-white checkered metódus, tehát mondjuk, hogy az utolsók két kör az mindenképp versenytempóba teljen, de ugye az is fölvetne újabb problémákat a fogyasztás miatt, az üzemanyag mennyiség miatt, stb. Úgyhogy nagyjából ez a helyzet ezzel a befutóval kapcsolatban. Summa summarum, egyrészt ennek az esetnek Abu Dhabihoz nagyjából semmi közel, másrészt pedig egyszerűen nem lehetett más csinálni ebben a helyzetben. Azt leszámítva, hogy a safety car valóban lassan gyűjtötte be a mezőnyt, és ugye a mentés addig nem is nagyon kezdődhetett el, tehát azt nem mondjuk, hogy minden rendben zajlott itt, mert láttuk már ennél gyorsabb mentést és safety car szakaszt a világon, de a körülmények, vagy hogy mondjam, a körülményeket figyelembe véve itt nem nagyon történhetett más, mint ahogy zajlott. Tőled meg azt kérdezném, hogy mit gondolnál az én piros zászlós ötletemről?
Amen.
Hogy a hajrában...
Hogy? Amen.
Tehát a safety káros befutó az olyan, mint a 0-0-ás foci meccs, olyan nem az igazi.
Senki nem szereti, tehát olyan szegmense nincs a hierarchiának, ahol szeretnék a safety káros befutót. Nem szeretik a versenyzők, nem szeretik a csapatvezetők, nem szeretik a média munkások, nem szeretik a szurkolók, senki sem szereti. Sőt, nem, hogy nem szereti, kifejezetten rüelli mindenki az ilyen befutót. Viszont megfogalmazódnak itt ilyenkor mindenféle ötletek, hogy mit kellene, hogy kellene. Én bevallom őszintén, hogy meghagyom ezt a nálamnál jóval okosabbak hozzáértő embereknek, mint például amilyen te vagy. Én egy dologról szeretnék beszámolni, az, hogy a Nemzetközi Szövetség munkatársaival beszélgetve itt a verseny utáni forgatagban maradjunk annyiban, hogy mindenkiben volt hiányérzet. Egyértelműen azt láttam, hogy mindenki tudatában van annak, hogy ez ebben a formában ez nem volt jó, sőt, nagyon nem volt jó, sőt, azt is, hogy tisztában vannak azzal, hogy valamiféle újra gondolás szükséges ezzel kapcsolatban, hogy lehet az ilyen versenyeket úgy lezárni, hogy az minden érintett fél számára kielégítő és elfogadható legyen. Úgyhogy én nagyon nem lennék meglepődve azon, hogyha az elkövetkezendő időszakban beindulna az össznépi brainstorming, és a téli időszakban a következő szezonra úgy variálnák meg a szabályrendszert, hogy az ilyen jellegű befutók azok ne történhessenek meg a jövőben. Én egyértelműen azt láttam, hogy a körülményeket mérlegelve, meg mindent mérlegelve is az volt a szövetségnek, a szövetségi embereknek az álláspontja, hogy ez így senki számára nem jó, tehát hogy újra gondolás szükséges. Reméljük, hogy meg fognak találni egy olyan megoldást, ami mindenki számára vállalható, és nem ilyen nesze semmi fog meg jól. Vége van egy ilyen versenynek, mint amilyen egyébként lehetett volna. Lehetett volna ebből egy komoly tűzijáték is, talán éppen ez is közrejátszott abban, hogy ez így alakult, de majd meglátjuk, hogy mit fognak ebből kihozni. Én úgy gondolom, hogy az FIA párizsi konkordtéri főhadiszállásának folyosóin és irodáiban már javában zajlik az agyalás azon, hogy mit lehetne kezdeni egy ilyen helyzettel.
Ez valószínűleg így van. Aztán mondjuk, ha belegondolok, hogy ha jött volna a piros, és mondjuk két körre elengedik még a mezőnyt, hogy álló rajtal, fú, hogy ott milyen zúzás lett volna az első sikámban, meg a rodzsában. Lehet, hogy ezért se baga. Jöhetett volna az újabb piros. Simán benne van a pakliban. A
szokásomtól eltérően én most a gridről nem egyből rohantam fel a médiacenterbe, hanem úgy voltunk vele, kiváló kollégámmal, barátommal, harcostársunkkal, Dieter Renkennel, hogy eldöntöttük már szombaton az FP3 alatt, hogyha akármi történik is, a rajtot és a rajtot követő első néhány kört azt onnan fogjuk nézni az első sikámból. És hát egyrészt óriási élmény volt, másrészt ugye, hogyha összebeszélgettünk itt, ez sem titok az adás előtt, te meg én arról, hogy mi lehetett volna akkor, hogyha egy ilyen kétkörös sprint létrejön a végén, hogy azért ott is kőkemény és áldász harc zajlott a rajt után, de akkor az még egy egészen más mentális állapot. Akkor még tudja a versenyző, hogy egy teljes versenytávra kell beosztania az alatta levő technikát, meg az egész versenytáv még előtte van, és nem ott fogja megnyerni vagy elveszíteni a hőn állított pozíciót az első kanyarban, az első sikánban, hanem ott még azért van hátra egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú versenytáv. Viszont, hogyha egy ilyen kétkörös sprintre elengedik a mezőnyt egy ilyen helyre, mint például az első sikán, akkor nagy valószínűség szerint úgy estek egymásnak, mint kisborjú az anyjának, nem?
Hát és jött abból... volna a ramazúri, mintha nem lenne holnap. Nyilván persze van két köröd, akkor azt a rajtnál kell megcsinálni, bármit akarsz. És hogyha ott, érted, Verstappen, Leclerc és Russell együtt beérkezik abba a sikába, és mögöttük jön Sainz meg Hamilton, fú, csúnya lehetett volna. Na, mindegy, ezt már nem fogjuk megtudni. Azt viszont tudjuk, rettenetes átkötéseim egyikével. Azt viszont tudjuk, hogy kit találtak a Formula Podcast Facebook csoport tagjai a hétvége legjobbjának, azaz ki kapja a Best Followers külön díjat. Méghozzá rekord döntés született. Eddig a legnagyobb fölénnyel elnyert Best Followers külön díj az Alonso tavalyi katari dobogója után lett megszavazva, akkor Alonso 83%-ot kapott.
Micsoda statisztikai viszont... arzenálod van neked, apám, a pofám leszakadt, komolyan mondom.
Hát ezt a hallgatók gyűjtötték ki nekünk. Most viszont 87%-kal kapta meg a hétvége legjobbjának járó díjat. Természetesen Nick de Vries, a Williams újonca, Williams beugró újonca, és nyilvánvaló, hogy mi is őt találtuk a hétvége emberének, ki mást találhattunk volna a hétvége emberének, mint azt a de Vries-t, aki ugye szombaton ült be a Williamsbe. Tehát nem, hogy beugró volt, de hogy még a hétvége elején sem abban az autóban ült, egy másikban igen, ugye az Aston Martinban teljesített egy szabad edzést, de utána ugye a Williamsbe csak szombaton szállt be, azonnal Q2-be vitte az autót, pedig hát láthattuk azért, ugye Nico Hülkenbergnek a Nürburgringi beugrása volt hasonló, hogy a kávézóból érkezett meg közvetlenül az időmérőre, és tök utolsó lett a Racing Point autójával. Tehát láthattuk például az esetben, hogy mennyire nehéz egy verseny hétvége közben beugrani, pláne egy olyan embernek, akinek Hülkenberggel ellentétben nincs kb. 170 nagy díj tapasztalata, hanem a legelső Form 1-es időmérődet teljesített. Lényeg, ami lényeg, hogy Nick de Vries megcsinálta, bement a Q2-be a Williams-szel, a büntetéseknek köszönhetően ugye a top 10-ből rajtolt, és hát 2 pontot szerzett, szinte tökéletesen hozta le ezt a hétvégét. Nagyon akarunk, akkor icipicit persze bele lehet kötni, hogy az utolsó Q2-es körét elfékezte meg ilyenek, de hát könyörgöm, tényleg aznap ült bele abba az autóba, tehát ennyire ne legyünk vele szőrös szívűek, és ahogy a mezőnyben ő állta a sarat ott a nálánál jóval rutinosabb versenytársakkal szemben, ahogy Joe-val szemben megvédte a pozícióját, az tényleg szenzációs volt, és hát nem tudom, szóval...
Na, megengedsz nekem
sokfele jársz? Persze, pont ezt akartam mondani, hogy sokfele jársz a világban, meg sok emberrel találkozol, de ennyire ritkán szoktam irigykedni rád, mint hogy itt a de Vries családdal tölthetted az idődet. Úgyhogy kérlek, mesélj bármilyen személyes dolgot, élményt, gondolatot.
Megengeded nekem akkor ezt? Mert bocsánat, hogy ezt
megengedek.
Mondom, de én nem tudok érzelmek nélkül, meg nem tudok elfogultság nélkül beszélni erről a hétvégéről, meg a Nick de Vries bemutatkozásáról, tekintettel arra, hogy engem nagyon szoros kapcsolat fűz hozzájuk, a Nickhez is, és az édesapjához, Hendrikjához is, hosszú-hosszú évekre visszamenőleg, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt kezdődött ez a kapcsolat, amikor még fiatal, hát gyakorlatilag a gokartozást akkor fejezte be, akkor kezdett autókkal versenyezni, és hát akkor még azt az időszakot írtuk, amikor ő még Ron Dennis és a McLaren kegyeltje volt, ami hát ugye minden adott volt ahhoz, megnyert mindenféle Európa-bajnokságot, világbajnokságot gokartosként, tehát minden arra predesztinálta őt, hogy ez a fiú, ez villámkarriert fog befutni a formautózás világában, és nagyon hamar ott találja magát a Form 1-ben, csak hogy ugye bekövetkezett egy olyan fordulat, amire senki nem számított, amikor Ron Dennis-t kvázi kipasszírozták a McLarennek a kötelékéből azok a befektetők, akik azóta birtokolják a csapatot, és ugye Zac Brown került a parancsnoki hídra, aki pedig Lando Norris-t preferálta ezzel, ő el is veszítette a kiemelt junior státuszát a McLaren kötelékén belül, és onnantól fogva elkezdődött egy olyan veszőfutás, aminek úgy tűnt, hogy hát vagy lesz vége, vagy nem lesz vége. Tehát az egyre távolabb került a Forma 1-től, még úgy is, hogy megnyerte az F2-es bajnokságot, akkor szegődött elő tulajdonképpen a Formula I-be, meg akkor kezdett Endurance-ben versenyezni, meg egy ilyen vegyes programot bonyolítani, de lényeg, hogy bennünket ezek az évek nagyon szépen összekobácsoltak, különösképpen az édesapjával. Nickel is minden verseny hétvégén szoktam időt tölteni vele, meg töltöttem vele mindig is, mióta megismertük egymást, de az édesapjával különösen sok közös sztorim van, ami összeköt bennünket gyakorlatilag. Egy picit felidézve itt az egész bemutatkozás körüli őrületnek, mert ezt másra nem lehet mondani, hogy De Vries mánia tört ki Monzában vasárnap délután, meg az egész hétvégén gyakorlatilag a szombattól kezdve itt a De Vries mánia az fertőző betegség volt. Ott kezdeném, hogy szombaton délelőtt olyan 10 óra környékén Dieter kollégával és Aaron Dekkers kollégával a kávénkat kortyolgattuk a Williams motorhome-ban, amikor kiszúrtam azt, hogy a Frank Williams irodájának az ajtaján még mindig az ő neve díszeleg. Ez jelenleg Jos Capito csapatfőnök irodája. Ahogy álltunk, ahogy fölcsíptük a kávét, ott, ahogy beszélgettünk, ezt én le is fényképeztem, sőt, még a Twitterre is kitettem, hogy milyen kedves gesztus ez a jelenlegi tulajdonosok részéről, hogy meghagyták az ajtón Frank Williams nevét, a Frank ez áll az ajtón. Készítettem is néhány fényképet, ami abban a pillanatban kigyílt, és megláttuk Jos Capitót totálisan ideg állapotban. Tehát annál idegesebbnek én még soha nem láttam ezt a jó embert. Kirongyolt onnan, berongyolt egy másik irodába, és beverte az ajtót úgy, hogy rendesen csattant. Akkor ott fölkaptuk rá fejünket, hogy vajon mi a fene történhetett, hogy ez az ember ilyen ideges, de hát amikor valaki ennyire sűrök forog, akkor nem mész oda hozzá megkérdezni, hogy hé, fater, mi a gond. Úgyhogy hagytuk az egészet, aztán abban maradtunk, hogy akkor legyünk résemben, mintha a Williams-nél történne valami. Elkezdtünk sétálni fölfelé, végigmentünk a pedokon, ugye szokásos beszélgetések, apró üdvözlések, meg amit ilyenkor tesz az ember azért, hogy információhoz jusson. Végül feljutottunk a médiacenterbe, soha nem fogom elfelejteni, ott leültem a helyemre, abban a pillanatban kaptam egy üzenetet, egy ismerőstől, hogy úgy tűnik, hogy Albon nem tudja vállalni a szereplést, és De Vries a beugró. Mondom, mi a fene? Ezt meg hogy? Ugye néztünk egymásra, mint halaszatyorban, hogy akkor most itt mi fog történni. Hogy most akkor itt mi fog történni, hogy ez vajon igaz-e, vagy kamu ez az egész, aztán rögtön bevágott mindenkinek a fejébe, hogy hát láttuk, hogy a Jos nagyon ideges, hogy most akkor mi fog történni. Abban a pillanatban nem tétováztak a Williams emberei, mert meg is érkezett a sajtóközlemény, ami megerősítette ezt a tényt, hogy Albon vakbél problémák miatt nem tudja vállalni, és De Vries a beugró. Abban a pillanatban fogtam a telefont, hívtam az édesapját, aki nem vette föl, majd egy ilyen 15-20 másodperc szóval visszacsörgött, hogy kérdezte, hogy mondjad, mi van. Mondom, az van, hogy nem tudom, hogy hol vagy, vagy mi csinálsz, de azonnal nyomjad be a tévét, meg nyomjad be a komputert, mert a fiad versenyezni fog. Azt mondta, hogy nem már. Nem voltam benne, nem volt nálam a telefon, mi történik? Mondom, nem tudom, hogy mi történik, Jostot nagyon idegesnek láttuk, mire felértünk a médiacenterbe, itt volt a bejelentés, hogy az Albon nem tudja vállalni a versenyzést, és a Nick versenyez helyette. Majd szépen képbe helyezte magát, aztán visszahívott, hogy atya úristen, ez tényleg igaz. Tényleg így történik. Úgyhogy azon nyomban kisakkoztuk azt, hogy ő megnézi az időmérőt, és akkor elindul ahol tartózkodott, Monakóban tartózkodott egyébként, hogy ott az a gyomban beül az autóba az időmérő után, és Milánóba hajt, és akkor közben kitaláljuk, hogy tudjuk őt behozni a pedokba. Született egy megállapodás, hogy akkor ezt a Williams-el lemecseljük, hogy valahogy a csempészékbe ült a pedokba erre a vasárnapra. Aztán meg is érkezett, este már volt egy hosszabb beszélgetésünk, és ő is megerősítette azt, amit a fia, hogy gyakorlatilag De Vries a reggeli kávéját készült elfogyasztani a Mercedes motorhome-ba, amikor riasztották, hogy azonnal tüzelés van át a Williams-be, és átöltözés következik. Ugye Barcelonában már FP1-ezett egyet a Williams-el, tehát az overája, meg az ülése, meg a világon minden rendelkezésre állt ahhoz, hogy ő ezt a feladatot el tudja vállalni, de megerősítette ő is, meg utána így mesélte el az édesapjának is, hogy tényleg egy szempillantás alatt történt minden. Úgyhogy ha számba veszed a dolgokat, akkor De Vries tulajdonképpen ezen a hétvégén 3 darab uniformist viselt. Mercedes tartalékként érkezett és jött-ment. Találkoztunk vele is egyébként szombat reggel, amikor megérkezett, üdvözölt bennünket.
Bonjour. Mercedes-es pólóban még?
Mercedes-es pólóban, igen. Ugye előtte nap Aston Martinos trikóban szaladgált, majd szombaton kisivel délelőtt, már pedig Williams-es overában ugrabugrált, mert akkor már a beúróként elfoglalta a helyét a Williams-nél. Úgyhogy ez egy totálisan tényleg elképesztő, még annál is drámaibb fejlemény volt, mint amit egyébként az átlagember elképzelt. Tehát gondolj bele azt, hogy te úgy ülsz le szombat reggel meginni a kávédat, hogy a munkád jelentős részét azt már letudtad. Innentől fogva nincs más dolgod, mint az, hogy vigyorogjál. Majd egyszer csak valaki megragadja a grabancodat.
Ott áldogálj Toto Wolff mellett, és ennyi.
Igen, 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 igen. És egyszer csak valaki megragadja a grabancodat, és bevág egy autóba, hogy már pedig te ezzel az autóval versenyezni fogsz ezen a hétvégén. Ráadásul ez a lehetőség az, amire egész életedben vártál. Meg amire predesztinálva voltál, mert ez a fiú, ez erre volt predesztinálva, én mindig hittem abban, itt a Formula Podcastben is, a cikkeimben is mindig méltattam, és mindig hangsúlyoztam, hogy szerintem a legigazságtalanabb dolog az élettől az, hogy ez az ember még nem kapott lehetőséget arra, hogy a Forma 1-ben versenyezzen, ugyanis akárhol indult, minden kategóriában nyert, és bajnok lett. És hogy pont a Forma 1 volt a legnagyobb álma, ami miatt az egészet csinálta, pont a Forma 1 volt az, aminek a kapui nem akartak megnyílni előtte. Én nem mondom azt, hogy a hite kezdte már őt elhagyni, mert ez nem lenne igazság, mert mindig is hit benne, azért is maradt mindig a Forma 1 házatáján, hogy hát ha egyszer bekövetkezik, és igazából én ezt plántáltam mindig bele is, és az édesapjába is, hogy egyszer valamikor a sors visszafogja. A karma törvénye az ilyen. Egyszer meg kell, hogy adja a lehetőséget arra, hogy letegye a névjegyét. Megkapta a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy olyan szinten letette a névjegyét, hogy szem nem maradt szárazon, meg száj nem maradt becsukva. Tehát ott szájt átva nézte mindenki, hogy ez a fiú mit csinál azzal az autóval vasárnap délután a pályán. Elbeszélgettünk szombaton arról, hogy akkor mi a terv. Lenyűgöző volt látni egyébként azt, hogy ez a fiatal, ugye elmondta vasárnap a verseny után, hogy nem sokat aludt szombatról vasárnapra víradóra, viszont ott, amikor a helyszínen voltunk, szombaton az időmérő után, meg az időmérő közben is hihetetlen nyugodtságot árasztott, hihetetlenül magabiztos tudott maradni. Egyszerűen lenyűgöző volt látni azt a professzionalizmust, amivel ezt az egész helyzetet kezelte. Tehát szinte érezted rajta, hogy úgy van az, hogy oké, ez most egy necces helyzet, de majd ráérünk izgulni utána. Csodás, hogyha valaki erre képes. Ezt nevezik szerintem professzionalizmusnak, amikor tényleg olyan, mintha odaadtál volna neki egy tök ismeretlen hangszert, de egy igazi zenész ember, és azon pillanatok alatt elkezdett játszani, és úgy volt el, hogy majd a végén meghallgatjuk, hogy mi az, amit lejátszottunk, hogy vállalható-e vagy sem. Szenzációs volt ezt testközelben végignézni. Aztán amikor a vasárnap együtt érkeztünk a pályára az édesapjával, Hendrik Jannal, hihetetlen volt végignézni azt is, hogy hát ugye őt azért nagyon sokan ismerik a motorsport világában, de eddig nem volt állistásnak nevezhető arc. Tehát a versenynap délelőttjén, meg a déli időszakban, meg kint a griden, gyakorlatilag ketten-hárman voltunk körülötte folyamatosan, akik régóta ismerjük, meg ott voltunk vele. Aztán, amikor vége lett a versenynek, és leintették a versenyt, az ember egy csapásra gyakorlatilag Playboy number one-nál avanzsált, tehát mindenki szelfizni akart az apukával, mindenki meg akarta veregetni a vállát az apukának, egyszerűen mindenki telefonszámot akart cserélni vele, mindenki e-mail címet akart kapni tőle, mindenki fotót, hihetetlen volt látni azt, hogy mennyire igazságtalan tud lenni a sport, hogy ha nincs ez a lehetőség, ha ez nem alakul így, akkor ezt a csodálatos képességű és egyébként remek fickót, Nyck de Vriest, gyakorlatilag nem, még mindig nem lenne rajta a Forma 1 térképén. Így meg, hogy ez a lehetőség megadatott, egy csapásra én azt gondolom, hogy szupersztárrá változott. Ezt szerintem túlzás nélkül ki lehet jelenteni, nem?
És azt is kijelenthetjük, és nyilván erről még részletesebben fogunk beszélni, hogy egynél több csapatnál forog jelenleg a neve, legalábbis ami a pletykákat illeti, hogy ezek mennyire pletykák, vagy mennyire megalapozottak, de ugye hirtelen 2023-ra úgy követelik neki a versenyzőülést, ahogy tavaly Oscar Piastrinak tette azt a közvélemény. Nem tudom, erről a jövőbeli kilátásokról most beszéljünk, vagy majd a pusmorgás rovatban? Hogy szeretnéd?
Mi van akkor, ha most pusmorgunk?
Pusmorogjunk, tegyük okay. Azt.
No, tehát Nyck de Vriesnek vannak bizony esélyei arra, hogy 2023-ban volához jusson. Ha felidézed magadban, tavaly is beszélgettünk erről, hogy lettek volna neki esélyei arra, hogy volához
jusson. Ugye az Aubernél.
Konkrétan igen, nagyon sokáig esélyes volt arra, hogy a Saubernél lehetőséget kapjon, de végül nem lett belőle semmi. Ezúttal egy picit szélesebb a paletta. A hozzánk eljutott információk szerint az Alpinnál is számításba van véve, illetőleg a Williamsnél is lehetnek neki esélyei. Mind a két csapatnál az esélyesek listáján szerepel. Most, hogy ebből melyik fog kikerekedni, vagy melyik fog kisülni belőle, remélhetőleg én csak a tavalyi után már nagyon nehéz, de még így, hogy ez a lehető legjobbkor jött ez a bemutatkozási lehetőség, mert ennél jobb, ahogy ő fogalmazott, ennél jobb állásinterjú nem nagyon lehet a világon, mint amit ő most letett az asztalra. Szóval az Alpinnál és a Williamsnél esélyes, a Williamsnél úgy halljuk, hogy legalábbis a hétvége előtt azt hallottuk, hogy Logan Sargeantnak az esélyeit nagyon sokban tupírozza az, hogy egyrészt amerikai, másrészt az, hogy azért van mögötte elég jelentősnek mondható pénzügyi csomag a családja révén, meg különböző partnerek révén. Tehát, hogy ezzel lehetne kompenzálni Nicholas Latifit, de ha felidézzük magunkban, hogy miket mondott Jos Capito az elmúlt hónapokban, mindig azt mondta, hogy olyan emberekkel szeretné pótolni, nem feltétlenül a pénz a döntő, hanem az, hogy eredmény legyen, mert ha van eredmény, akkor a jelenlegi rendszer olyan a Forma 1-ben, hogy van pénz is. Most, hogyha a mérlegre tesszük azt, hogy mit csinált a De Vries, akkor fel kell, hogy merüljön Capitóban a kérdés, hogyha ezt a fiút futatom, és gyakrabban szerzünk pontot, akkor abból lehet, hogy több pénz jön be, mint hogyha odaadja a volánt valakinek, akiben nem feltétlenül van meg ilyen szinten az X, és még pontot sem szerez. Tehát lehet, hogy ebben az esetben a biztost célszerűbb feláldozni, vagy hasznosabb feláldozni a bizonytalanért. Ez gondolatot kell, hogy ébresszen benne, és azért maradjunk annyiba, hogy a vasárnapi verseny után láttuk is, hogy ez a helyzet, ez egészen új szituáció elé állította Jos Capitót, tehát nem lesz egyszerű döntés a Williamsnél. A másik szansz az pedig az Alpine, ahol hát ha már pusmorgunk, akkor pusmorogjunk. Minden jel arra utal, hogy Pierre Gasly átigazolása az lekerül a napirendről. Tekintettel arra, hogy a Red Bull azt szabta feltételül, hogy egy hasonló kvalitású embert szeretnének, akit Colton Herta személyében látnak. Ugye az IndyCar fene gyereke az, akiről úgy gondolták, hogy vele pótolni lehetne a Pierre Gasly esetleges távozásával keletkező űrt. Tehát a feltétel az egy bizonyos pénzösszeg, mint kompenzáció megfizetése az Alpine részéről az Alfa Taurinak, mivel hogy ők azért elég sok pénzt investáltak Pierre Gasly pályafutásába. A másik feltétel pedig az, hogy leigazolhatóvá váljon Colton Herta, akinek pedig ugye szuperlicenszre lenne szüksége ahhoz, hogy üléshez juthasson, hogy versenyző üléshez juthasson, viszont ez a szuperlicensz nincs, csak abban az esetben lehetne meg, hogyha kivételt kap az FIA-tól a pontrendszer felett, gyakorlatilag szemet hunyna a Nemzetközi Szövetség, és adnának neki egy licenszet, viszont minden forrásunk azt jelzi, hogy ez nem fog megtörténni, ergo úgy tűnik, hogy ez az ügylet befutcsol, hogy az Alpine leigazolja Pierre Gaslyt. Viszont azt halljuk, hogy Gasly mögött a kívánságlista második helyén Nyck de Vries áll. Ezen a bizonyos Alpine kívánságlistán a nagyon sok ember közül, hát ugye először azt hallottuk ott pár Szafnavertől, hogy körülbelül 14 emberrel kezdtek el beszélgetni, mikor kiderült, hogy Alonso távozik. Ez leredukálódott már egy ilyen nagyságrendileg 5 főre, ahogyan halljuk az Alpine táborból. A De Vries mögött Jack Duent emlegetik esélyesként. Ugye esélyes lehet még, mivel hogy elméletileg leigazolható Mick Schumacher. aztán egészen extrém dolgokat is lehet hallani, például...
Halljam.
Mit szeretnél hallani?
Egy német fickó nevét szeretném hallani.
Egy olyan forgatókönyv, ami eddig még nem merült fel gyakorlatilag sehol, viszont ezen a hétvégén olyan dolgokat láttam, és olyan dolgokat hallottam, amelyek okán meg kell, hogy fogalmazódjon bennem a gondolat, hogy akár ezt sem lehet elvetni, ezt a lehetőséget. Ez pedig egész egyszerűen az, hogy mi van akkor, játszadozzunk el a gondolattal, ha a visszavonulását már bejelentő Sebastian Vettel kap egy ajánlatot, hogy mondjuk egy vagy két évet vállaljon még el az Alpin kötelékében, és maradjon a Forma 1-ben. El tudod-e képzelni ezt a szenáriót?
Nézd, igazából nekem ötlet szintjén ez a legelső napon eszembe jutott, tehát Piastri tweetjét követően, hogy tulajdonképpen miért lenne ez kizárt. Másfelől valahol mégis furcsánám, tehát Vettel számomra úgy tűnik, mint aki tényleg úgymond lezárta magában ezt a történetet. Nem vagyok én abban biztos, hogy ő akarna maradni. Én egy másik németre gondoltam, ugye Nico Hülkenberg neve is fölmerült a sajtóban.
Csak máshol.
Nem tudom, hogy ezt...
Csak
nem,
máshol.
Itt is.
Az Alpinnál?
Képzeld el, a mai szennapon olvastam, hogy az Alpinnál is ott van a jelöltek között, aztán tudod, ő az az ember, akinél sose lehet tudni.
Játszadozunk még egy picit, maradjunk itt Vettelnél, tehát hogy játszadozunk el a gondolattal. Én azt tudom mondani, hogy a sajtóteremben szent meggyőződése volt mindenkinek a hungaroringi bejelentés után, hogy akkor a Vettelnek ennyi volt, szögre akasztja a bukót, és viszont hallásra majd valami lesz. Viszont a szent igazság az, hogy az elmúlt hetekben itt a triple header alatt többször is spottoltam olyan kis szösszeneteket, amikor Vettel Alpin előjárókkal parolázott. És ez Sandvorban ez felélénkültek ezek a beszélgetések. Ott már napi szinten láttam beszélgetni őt Alpin vezető funkcionáriusokkal. Neveket szándékosan nem mondok, de tudja azt mindenki, hogy kik az Alpinnak a vezető személyiségei. És ezen a hétvégén lett ez egész egyszerűen csúcsra járatva, ez a történet. Itt ugyanis Monzában már ez olyan szintre nőtt ez a történet, olyan szintre ment, hogy Vettel egy vasárnap egy jó órát, másfél órát beszélgetett ott már Szafnauerrel és Laura Rossival az Alpin motorhome mögött, gyakorlatilag egy kevésbé látható helyen, és kapaszkodj meg, hogy ki csatlakozott még be a beszélgetés folyamba. Luca de Meo, az egész Renault koncernnek a főnöke. Ugye fölmerülhet a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a Vettel adott esetben megpróbálja egyfajta patronusként mondjuk miket helyzetbe hozni, és azért beszélget ezekkel a befolyásos emberekkel. Viszont én nem gondolnám, hogy egy olyan versenynapnak a délelőttjén, amikor ő is autóba ül, pontosan akkor teszi ezt meg. Nekem valami miatt az a benyomásom és az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy itt valami többről lehet szó. Én nem mondom azt, hogy ez bekövetkezik, hogy Vettel kijön a visszavonulásból, és azt mondja, hogy csinál egy masszát, aki bejelentette, hogy visszavonul, aztán a következő szezonban mégis ott ült a rajtrácson a Williamsben, hogy csinál egy masszát, és mégis csak visszatér, de a gondolattal eljátszadozni mindenképpen érdemes. Még akkor sem, hogy még úgy, tehát akkor is, hogy nyilvánvaló, hogy Vettel nem a pályafutása legjobb időszakát éli. Tehát ő már jóval túl van szerintem a pályafutása alkonyán is. Viszont az Alpinnál olyan tekintetben érdekes lehet, az Alpin számára érdekes lehet, hogy mégis csak egy négyszeres világbajnok.
És ezt akartam mondani, hogy a presztízs veszteség, amit ők elszenvedtek az Alonso Piastri ügyben, az valamelyest szerintem orvosolható lehetne egy négyszeres világbajnok leigazolásával. Meg azt mondani, hogy lám-lám, a mi projektünk olyan vonzó, hogy ez az ember már bejelentette a visszavonulását, és mégis idejön.
Ha már a nemzeti csapatot pontosan nem tudják tető alá hozni, B pályaként, tényleg el kell, hogy gondolkodjunk azon, hogy az ő fejükben mi játszódhat le, és ez azt kell, hogy mondjuk, hogy ez akár miért nem erőhetne fel. Én megpróbáltam ezeket az alpin vezetőket megkérdezni. Érdekes volt látni az arcukat, amikor arról érdeklődtem, hogy miről szólt a kupak tanács. Használható választ nem kaptam rá, inkább csak megpróbálták poénnal agyonütni, viszont hát ez bennem felébresztette a gondolatot, hogy itt valami komoly dolognak kell történni a háttérben, úgyhogy ez azzal kapcsolatban is azt mondom, hogy várjunk és figyeljünk. Nagyon érdekes lesz, hogy mi fog ebből kisülni, hogyan oldják meg az alpinosok a helyzetet. A dolgok jelenlegi állása szerint úgy tűnik, hogy szeretnék ezt hát egyfajta szétlövéssel megoldani ezt a kérdést. Minden jel arra utal, bár hivatalos megerősítés ezzel kapcsolatban nincs, de minden jel arra utal, hogy a szingapúri nagydíj előtt tudomásunk szerint valamikor a jövő héten egy többnapos gyakorlást bonyolítanak, hol máshol, mint a Hungaroringen, ahová több versenyzőt is készülnek meghívni, akik a tavalyi autóval gyakorlatozhatnának, és ott egy ilyen erőfelmérő után legalábbis ez megsegítené az alpin vezetőségét a döntésben. Az szinte biztosra vehető, hogy ezen a gyakorláson Jack Duane autóba fog ülni, amennyiben ezt tető alá hozzák. Hangsúlyozom, hivatalos megerősítés ezzel kapcsolatban nincs, de nagyon jó pozícionált forrásból értesültünk arról, hogy érkezik az alpin a Hungaroringre, mégpedig ezzel a céllal, hogy egy ilyen tesztet bonyolítsanak. A Duane szerepeltetése, mivel Duane egyébként is gyakran tesztel ilyen privát teszteken, amiket bonyolít az alpin a felkészítéséhez, nagy valószínűség szerint ezúttal is autóba ül. Számíthatunk Nyck de Vries szereplésére. Forrásaink szerint a holland is beülhet az alpinba, és megmutathatja, hogy mit tud. Aztán még ami extrém, az, hogy azt a Colton Hertát is készül autóba ültetni az alpin állítólag, akiről ugye az a hír járja, hogy minimális az esélye annak, hogy jóformán nulla, hogy az FIA szemet hunyjon a pontrendszer felett, és soron kívül szuperlicenszet állítson ki számára, de még állítólag akár 4 vagy 5 fős is lehet az a lista, akik ezen a bizonyos gyakorláson lehetőséget kaptak. Az extrémebb, az egészen extrém, és ezt már én a vad pusmorgások közé sorolom, azt sem tartják egyesek elképzelhetőnek, hogy titokban ide lopózik Mick Schumacher és Sebastian Vettel, és ők is bekapcsolódnak a munkába.
Hát ezen meglepődnék. Egyébként itt francia sajtóértesülések szerint, és nem vicceltem én Hülkenberggel, ő is itt lesz a Hungaroringen, legalábbis a francia sajtó ezt állítja, illetve találgatás szintjén, ötletelés szintjén fölmerült az is, hogy a friss F3-as bajnok Viktor Márten is lehetőséget kapna. Én meg ezen lepődnék meg. Már minden, tehát az, hogy lehetőséget kapna, miért ne kapna, de alika fognak az F3-ból fölrántani valakit az F1-be, ahhoz azért Max Verstappen szintű, vagy valami hasonló szintű tehetségnek kell lenni.
Ami még a Hülkenberggel kapcsolatban, ugye az elmúlt napokban őt hírbe hozták a Haasszal is.
Bizony.
Günther Steiner nem cáfolta azt, hogy kapcsolatba állnak Hülkenberggel, meg se próbált cáfolni, sőt azt mondta, hogy valójában az égvilágon mindenkivel kapcsolatban áll, aki szuperlicenszer rendelkezik, és van némi nemű tapasztalata. Az érdekes az volt, hogy itt arról esett szó az elmúlt időszakban, hogy Giovinazzi házos FP1-es szereplése Monzában és majd Austinban az tulajdonképpen annak az előszele lehet, hogy a Ferrari megpróbálja őt visszapropagálni a versenyzői mezőnybe az F1-ben. Steiner viszont ezen a hétvégén pont az ellenkezőjét próbálta bizonygatni, azt, hogy ez valójában csak egy szívességet tesznek a Ferrarinak azzal, hogy lehetőséget adnak neki, mert hogy ez hasznos lehet Giovinazzi számára az élő tapasztalat az új építésű autóval, mondjuk a szimulátoros munkái során. Tehát ő próbálta azt a látszatot kelteni, hogy valójában nincs olyan szándék, hogy ők készülnének Antonio Giovinazzit autóba ültetni. Ugyanakkor szájra kapott az olaszok révén egy olyan érdekes felvetés is, hogy itt valójában a ház kapcsán, bár hírbe van hozva a ház a Hülkenberggel, Ricciardoval, Giovinazzival, hogy valójában annak a legnagyobb a valószínűsége az olaszok szerint, hogy a Ferrari megpróbálja Robert Schwarzmant helyzetbe hozni, és neki biztosítani ezt a szabad volánt, ami a háznál szinte biztosan felszabadul, azért, mert Mick Schumacher, ugye, ez, szerintem ez egyre tisztábban látszik, hogy Mick Schumachernek nem lesz paradása a háznál. Bár ez így kimondva nem lett, de nekem a háttérben emberekkel beszélgetve nekem egyre inkább ez az érzésem, hogy valójában ott neki helye biztosan nincs. Tehát ha marad a Forma 1-ben, akkor az valamelyik másik csapat kötelékében teheti majd meg, hogyha lesz erre lehetősége. És ez egy érdekes felvetés Schwarzmannak a szerepeltetés, ugye Schwarzmann orosz. Tudjuk nagyon
ezt
jól.
Ezt akartam mondani, de hogy orosz, ő lehet az első izraeli F1-es pilóta.
Mivel, hogy kettős állampolgár, és ugye az idei évet ő úgy kerülte meg az orosz sportolókra vonatkozó szankciókat, hogy izraeli licenzt váltott magának. Viszont ugye vannak különböző olyan diplomáciai dolgok, amik megnehezíthetik ezt a helyzetet, tehát egyes arab országokban például izraeli útlevéllel nem mindenhová lehet utazni tudomásunk szerint, tehát ez megnehezítheti ezt a helyzetet, de állítólag az olasz, jól értesült olasz újságíró kollégák szerint Robert Schwarzmann kiemelt bizalmat élvez Mattia Binotto részéről, aki egyébként az utóbbi hetekben valóban lehet ebben valami, mert az utóbbi hetekben meglepően gyakran emlegeti a jövővel kapcsolatos nyilatkozataiban Robert Schwarzmann nevét.
És emeljük ki, bocs, hogy ő izraeli, azt ugye ő nem csak úgy kitalálta, vagy ilyesmi, ugye ott is született egészen pontosan Tel Avivban, tehát hogy itt nem az oroszok eltiltása miatt lett ő hirtelen izraeli, valóban, ahogy említett, kettős állampolgár, és Tel Avivban született, utána Péterváron nőtt föl, csak ennyi kis kiegészítés Schwarzmannhoz, aki ugye azt se kizárt, hogy szabad edzéseken fog vezetni idén.
Hallottunk már ilyet, hogy ez mikor, vagy hol, ezt ne kérdezz, mert nem tudom megmondani, de elhangzottak már helyszínek, meg elhangzottak már ezzel kapcsolatos információk, hogy hol történhet meg. Ez az biztos, hogy a Ferrari vizsgálja a lehetőségét annak, hogy hogyan tudná helyzetbe hozni Schwarzmann. És mivel, hogy bár a Steiner azt mondja, hogy nem a Ferrari dönt a pilótával kapcsolatos kérdésekben, a ház, tehát hogy konkrétan a Mick Schumacher helyével kapcsolatban, azért afelől ne legyenek kétségeink, hogy ők azt a volánt azt szeretnék megtartani Ferrari hatáskörben, tehát megpróbálnak majd oda delegálni valakit. Ami érdekes volt, az, hogy már Spában is hallottunk arra vonatkozó ígéreteket, hogy esetleg érkezik Zandvoortba és Monzába Gene Haas, akivel lefolytatják majd ezeket az egyeztetéseket, és akár véglegesíthetik is a jövőre vonatkozó, jövő évi összeállítással kapcsolatos döntés. Gene Haas nem érkezett meg Zandvoortba sem, Zandvoort után Monzába sem, mégpedig azért, mert egyszerűen nincs még olyan helyzet, amikor dönteni kellene. Tehát még folyamatban vannak azok az egyeztetések, amik majd a végleges döntéshez vezetnek, na akkor lesz majd szükség Gene Haasra, de ez úgy tűnik, hogy ez nem mostanában fog bekövetkezni.
Szóval Alpinnal kapcsolatban még hagyd tegyek föl egy utolsó kérdést, mielőtt itt a pusmorgó maratont lezárnánk, és átlépnénk további díjainkra. Mégpedig ugye, amikor csináltuk az adást bő hónapja az Alonso Piastri Gate-ről, ugye így emlegettük ezt, akkor még úgy tűnt, és azt mondtuk, hogy két versenyzőnek van itt a legnagyobb esélye, ez pedig Daniel Ricciardo és Antonio Giovinazzi. Azóta ugye nagyon-nagyon sok minden változott, és most én csak azt kérdezném tőled, hogy gyakorlatilag kizárhatjuk ezt a két nevet az Alpine listájáról?
Én ilyet nem mernék.
Vagy még létezhet olyan forgatókönyv, hogy valamelyik oda kerül?
Szerintem nagyon nagy felelőtlenség lenne azt mondani, hogy nem. Ugyanis ez klasszikusan az a műfaj, meg olyan gyorsan változnak a dolgok, meg nézd, egy olyan durva másfél héttel ezelőtt, tehát amikor konkrétan Zandvoortba úgy mentünk be vasárnap reggel a pedokba, hogy volt olyan információnk, hogy be van készítve az Alpinnál a sajtóközlemény, amiben bejelentik Pierre Gasly érkezését. Tehát úgy jöttünk, mentünk Zandvoortban vasárnap egész nap, hogy a szemünk leseesett, az egyik szemünk leseesett a telefon kijelzőjéről, folyamatosan frissítgettük a postafiókot, hogy jön-e vagy nem jön. Mert hogy ilyen hírek jártak, meglehetős hitelt érzemlő forrásokból, hogy ez érkezhet. Aztán utána ki is vizsgáltuk az ügyet, hogy ez valóban benne volt a pakliban, hogy bejelentik Pierre Gaslyt, csak hogy ott bizonyos dolgoknak teljesülnie kellett volna. Csak nem teljesültek. Ezért ugye alig telt el néhány nap, mikor csütörtökön megérkeztünk Monzába, ott már mindenki szent meggyőződése volt arról, hogy ebből a Gasly sztoriból már nem lesz semmi. Tehát ezért mondom, hogy itt annyira gyorsan változnak a pilóta piacon a dolgok, ráadásul olyan extrém módon, hogy én óva internék mindenkit attól, hogy egyrészt kőbe vésetnek vegyen mindent, ami itt le van írva, vagy ami itt elhangzott, meg hogy kizárja akár a legszürreálisabb megoldásoknak az esetleges megvalósulását, mert bármi megtörténhet. Bármi. Miért ne történhetne meg? Lehet, hogy egy váratlan fordulattal úgy döntenek, hogy jó, akkor hagyjuk a csodába az egészet, nézzük meg, hogy mi van Ricardóval. Nincs olyan szintű őrült nyomás alatt. Én úgy gondolom, hogy már túl vagyunk azon az időszakon, amikor az Alpine válaszának meg kellett volna jönnie erre a helyzetre. Nem? Tehát amikor egy ilyen nagy formátumú embert elveszítesz, mint Alonso, akkor vagy azonnal kontrázol, és behúzol valakit, és azt mondod, hogy kipipáljuk, hogy megvan oldva a probléma, vagy ha már elhúztad, hát már ez már azért több mint egy hónapja zajlik ez a história, ez már elértünk abba a státuszba, hogy na jó, majd lesz valami. Tehát most már megtehetik azt, hogy akkor ülnek ezen a bizonyos döntésen addig, amíg ők akarnak. Ennyi. Nincs időkényszer vagy nyomás alatt az Alpine, tekintettel arra, hogy ugye az alappilótájuk Esteban Ocon személyében megvan. Esteban Ocon képben van mindennel, ő tudja bonyolítani a felkészülést 2023-ra, ugye azt látjuk, hogy azért ők próbálnak amennyire csak lehet Ocon-ra építkezni. Kérdéses az, hogy sikerül-e, vagy menni fog-e, vagy mi fog ebből kisülni, de az alappilótájuk megvan, az előkészületek zajlanak, nincsenek nyomás alatt. Majd meglátjuk, hogy mi fog kisülni. Én azt mondanám, hogy senki ne vesse el ennek a lehetőségét. Várjunk, aztán figyelünk, ilyenkor ez a legbölcsebb döntés, meg pusborgunk, amikor valamit olyan helyről hallunk, amit hitelt érdemlőnek gondolunk.
Hát nem tartom kizártnak, hogy a következő adásunkban is ilyesmikről, pilóta piaci keringőről lesz szó.
Még ha ezt hozzáteszem azt, hogy az Alpine azért eléggé izgalmas territórium jelenleg a pedokban, akkor még ezt lehellett finoman megspendírozom azt, hogy hallottam olyan forgatókönyvet is, hogy az Alpine tárgyalásokat folytat a Williams-el egy esetleges motorszállítói szerződésről. De erről egyelőre nem merek többet mondani, de hallottam ilyet, kiemelten hitelt érdemlő forrásból, hogy a Williams részéről van érdeklődést az Alpine motorjai iránt. Aztán, hogy ez fog-e materializálódni, vagy sem, erre nem mernék mérget venni.
Na, és akkor most én tényleg beléd folytom a szót, és következzen egy olyan versenyző, akit az Alpinnal és a Williams-el is, meg másokkal is szóba hoztak. A hétvége meglepetése nagyon sokat szidalmaztuk idén, most viszont pozitív szavakat fogunk róla mondani. A hétvége meglepetése Daniel Ricciardo. Az a Ricciardo, aki ugye végül az autója a technikai hibájának köszönhetően a futam végi safety cart okozta, de nyilván nem ezért kapta ő a hétvége meglepetése elismerést, hanem azért, mert azok után, amit művel hetek, hónapok óta, és azok után, hogy Zandvoortban talán karrierje legrosszabb hétvégéjét teljesítette, azok után ő a Q3-ba vitte a McLarent, nyilván Norristól ezt megszoktuk, de tőle kevésbé, büntetéseknek köszönhetően a második sorból rajtolt Ricciardo, ehhez azért kellettek a büntetések is, és a versenyen is alapvetően, bár valamelyest visszaesett, de alapvetően rendben volt a teljesítménye, csapatjátékosként is viselkedett Norrisszal szemben, és ott a középmezőny első fertájában jókat csatázott egészen addig, amíg az autója meg nem adta magát. Abszolút, még akkor is, ha persze emlékszünk, mindenki emlékszik, hogy tavaly megnyerte az olasz nagydíjat Ricciardo, de én akkor se vártam tőle Zandvoort után igazából semmit az égvilágon nem vártam tőle, és számomra tényleg, nyilván Nyck de Vries szereplése még nagyobb meglepetés volt, de őt már elhalmoztuk díjakkal, és azt gondolom, hogy ezúttal Ricardo is megérdemli, hogy pozitív szavakat mondjunk róla, és hát ugye mivel ő egy nagy álláskereső, jelenleg talán a Forma egy legnagyobb álláskeresője, ez a, ha nem is kiemelkedő és csodálatos, de legalábbis végre egy jó teljesítmény, azt hiszem nem jöhetett volna jobbkora számára, akár itt a jövendőbeli esetleges 2023-as versenyzőülésről gondolunk, akár arra, hogyha más nem, akkor ugye, ahogy beszéltük egy-két adással ezelőtt, harmadik számú pilótaként maradhatna a Form 1 vérkeringésében.
Tudod, mi jönne neki jó? Nem ez a mostani szereplés. Az, ha Szingapúrban is hozna egy hasonlót. Hogyha végre nem olyan lenne a teljesítménye, mint az EKG. Tudod, hogy fönt-lent. Az tenne jót neki, hogyha két egymás követő versenyen végre vállalható teljesítmény nyújtana, az talán valamilyen szinten segítené az ő reputációjának a helyreállítását, meg azt is, hogy valamilyen szintű érdeklődés generálna iránta a pilóta piacon. Az tényleg igazi segítség lenne.
Hát azt hiszem, hogy akárcsak az Alpine, úgy Ricardo is főszereplője lesz azoknak a azoknak az adásainknak és adás részeinknek, amelyben a 2023-as felállásról beszélgetünk majd az elkövetkező hetekben. És ha már Alpin, akkor következzen a hétvége csalódása. Persze itt most lehetne megint tényleg azt kell mondjam, hogy gyalázatos produkciót nyújtó Nicolas Latifit említeni, de ugye benne már nehéz csalódni, mármint az ő teljesítményében. A hétvége csalódásának az Alpint választottuk. Azt az Alpint, amely egy nagyon szép sorozat végére tett pontot úgy szólván. Ugye itt az elmúlt 10 nagy díjon Fernando Alonso mindig pontot szerzett, és ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az Alpine alaposan maga mögött hagyta a McLarent a konstruktőri negyedik helyért vívott versenyben. Nos, ez a sorozat a legrosszabb korszakat megmondhatni, hiszen Fernando Alonso a 350. nagy díján állt rajthoz, és ezzel beállította Kimi Räikkönen csúcsát, erre majd szeretnék mindjárt visszatérni. És ugye az autó megadta magát, de a tempó se volt igazán rendben, Esteban Oconnak meg abszolút nem volt rendben a tempója. Én nem tudom, hova tűnt az Alpine ezen a hétvégén, talán csak a monzai pálya karakterisztikája nem feküdt nekik, de azok után, amit idén láthattunk tőlük, és hogy a legtöbb hétvégén gyakorlatilag a középmezőnyből legfőjebb Lando Norris volt, aki jobb teljesítmény nyújtott náluk, ahhoz képest ez most nagyon-nagyon szürke volt. Ami meg én furcsáltam, hogy ez az Alonso sztori, ez nem lett úgy akkora dobra verve, mint az ember várta volna. És én két dologra tudtam gondolni. Aztán majd megmondott, hogy esetleg hallottál-e erről valamit. Hogy az egyik, hogy itt a gyász miatt, ami mégiscsak belengte az egész hétvégét, második Erzsébet halála, hogy ezért nem akartak nagy bulit csapni, Alonsót megünnepelni, vagy a másik, ami eszembe jutott, hogy lehet, hogy nem a rekord beállításkor, hanem a rekord döntéskor, a Szingapúrban esedékes rekord döntéskor fognak majd nagy parádét csinálni. Mit gondolsz te erről?
Az Alpinnál tulajdonképpen nem sok okuk van arra, hogy Alonsót ünnepeljék. Az a szent igazság, ettől függetlenül biztosan meg fogják adni neki, ami jár. Viszont szerintem egészen jó irányba kapirgáltál a második Erzsébet királynő halálával kapcsolatban, mert ám arra kínosan odafigyelt mindenki, hogy zajos partik azok nem voltak a padokban ezen a hétvégén. Hogy más nem mondjak, csütörtök estére volt meghirdetve a Mercedes által egy zárt körű. Ők minden évben nagyon aranyosak, évközben többször is meghívják újságírók egy válogatott csoportját, egy kis ilyen összejövetelre, egy kis eszebiszomra az év elején, évközben, az európai szezon végén is. És most ugye most lett volna az európai szezon záró, ez mindig a motorhome-nak a tetőteraszán van, és ez mindig egy nagyon jó hangulatú, ilyen igazi kötöttségektől mentes falatozás beszélgetés közvetlenül a csapat munkatársaival. És ez most csütörtökön lett volna esedékes, de én egyébként onnan értesültem a halálhírről, hogy megérkeztem, nagy késéssel érkeztem Monzába, aztán letudtam, amit le kellett, hogy tudjak meg a munkát, és akkor megbeszéltük, hogy jó, akkor indulunk a Mercedesnek a barbecue-s bulijára. És ugye nem figyeltünk napközben híreket az, hogy mi történik a világban, mert hát azzal voltunk elfoglalva, ami körülöttünk történik, és amikor leértünk, akkor közölték, hogy itt bizony sajnos semmilyen buli nem lesz ma este, ugyanis elhunyt második Erzsébet. Én akkor körbenéztem hirtelen a különböző portálokon, és akkor még nem láttam, csak azt, hogy súlyos állapotban kezelik, és veszélyben az élete. Ott már akkor tényként közölték, hogy második Erzsébet elhunyt, és semmiféle barbecue-zás nem lesz, úgyhogy ez le lett fújva. Tehát kínosan odafigyelt mindenki arra, hogy ilyen parti jellegű események azok ne legyenek ezen a hétvégén. Nem is voltak. Lehet, hogy ennek tudható be az, hogy nem csapott nagy ünneplést az Alpin a 350. verseny kapcsán Alonsónak.
Meg ugye, ahogy mondtad, valóban alig, ha Fernando Alonso a legnépszerűbb ember jelenleg Enstonban, de biztos vagyok benne, hogy Szingapurban azért meg fogják ünnepelni, azt meg fognak emlékezni arról, hogy a valaha volt legtöbb nagydíjon rajtozáló versenyzőt immár Fernando Alonsónak hívják, aki ugye már célba vette a 400-at saját elmondása szerint. És amilyen ez a fazon, hát benne is van a pakliban. Ugye, ha ezt a szezont befejezi, meg lenyom még kettőt az Aston Martinnál, akkor meg lesz a 400 is. A hétvége pillanata következik. Ez nem volt annyira egyértelmű. Itt...
Nekem van jelöltem.
De hallgatom a jelöltedet, és aztán nekem is van egy.
A teljes holland rajtsor a nagy díj rajtrácsán.
Azt, nem akármi.
Én a De Vries mellett töltöttem a griden tölthető idő jelentős részét, ott voltam az édesapjával. Szenzációs volt látni, az icike-picike ország, ami Hollandia kitermelt két ekkora formátumú autóversenyzőt, ráadásul a helyzet úgy hozta, hogy ugye egymás mellé kerültek a rajtrácson itt a nagy, hát ugye a hétvégének ez is egy sláger témája volt, a nagy rajtrács mizéria, hogy akkor ki honnan rajtolt. Tehát az egy komplett őrület volt, ami ezzel kapcsolatban zajlott, hogy még szombat este 9 órakor még nem tudtad, hogy másnap mi lesz a pontos rajtrács. Tehát komoly konzilium.
Gasly ki is twittelt, hogy srácok, nem tudja valaki, hogy honnan rajtolok.
Igen. Tehát ez is egy olyan dolog, ami újra gondolást igényel az FIA részéről, és garanciák vállaltak arra, hogy ezt megpróbálják megoldani, ezt a helyzetet, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő. Ott ment az egymásra mutogatás, hogy ennek mi az oka, adjuk a fenébe, a lényeg az, hogy túl vagyunk rajta, meg tudjuk, hogy egy olyan probléma, amit meg kell, hogy oldjanak a Nemzetközi Szövetségnél, és meg is fogják oldani remélhetőleg. De visszatérve, tehát a holland rajtrács, tehát hogy az a parányi ország, ami Hollandia, hogy ki tudott termelni két ilyen formátumú autóversenyt. És nagyon érzelmes volt látni azt, ugye, hogy Verstappen már egészen fiatal korától kezdve a fényben él. Tehát a reflektorfény folyamatosan ráirányul, bárhova ment, ott gyakorlatilag minden mindig összejött neki. Volt, amikor kicsit nehezebben, de akkor is működtek a dolgai, viharos sebességgel megérkezett a Forma 1-be, ami jelen pillanatban a lábai előtt hever. Ezzel párhuzamosan ott van a De Vries, aki szintén egy elképesztő nagy formátumú autóversenyző, neki viszont a világon semmi nem jött össze, ami a Forma 1-jel kapcsolatos. Csak mindig másodhegedűsként ott volt, néha megemlítették, hogy jó, igen, van egy ilyenünk is, a holland sajtó, aztán most ott álltak teljes harci díszben egymás mellett, és hihetetlenül jó volt látni azt például, hogy a Max megérkezett a rajtrásra, kiszállt az autójából, az első dolga volt az, hogy átjött és üdvözölte a De Vries apa-fia párost. Utána a rajt előtt, a himnuszok után akkor is félrevonultak, egy percre. Én rá is kérdeztem a Pennben később a verseny után Nicktől, hogy mi hangzott ott el, és mondta, hogy gyakorlatilag bátorította őt Max, hogy tessék élvezni, meg örülj neki, hogy itt lehet, meg itt lehetsz, meg minden rendben lesz, ne izgulj egy pillanatig sem. Tehát jó volt látni azt, hogy van valamilyen szintű szinergia, vagy valamilyen szintű haverság. Mindig is volt, jó viszony volt a két versenyző között, de jó volt ezt látni, hogy egy ilyen picike ország, hogyha nagyon akarják, akkor képes eljutni odáig, hogy van egy világbajnokok, meg van egy szenzációs teljesítményen bemutatkozó újoncuk, akik egy sorba kerültek a rajtrácson. Ez egy érzelmes
mutatkozó. Aki nem mellesleg egy másik szakákban szintén büszkélkedhet világbajnoki címmel.
Így van.
De én megszavazom, legyen ez a hétvége pillanata, de én azért elmondom, én mire gondoltam. Ez is Nyck de Vrieshez kapcsolódik, mégpedig a leintést követően, amikor Nyck de Vriest úgy kellett kisegíteni az autóból, mert gyakorlatilag nem tudott egyedül kiszállni a Williamsből. És ugye ez mutatta meg azt, hogy itt így rendkívül felkészült, rendkívül rutinos autóversenyzőről van szó. Formula 2-n, Formula 1-en, Endurance-on mindenen túl van, de hogy a Formula 1 fizikailag más kávéház, más fizikai megterhelés jelent. És ugye Nyck de Vries most tapasztalta meg először, hogy milyen egy Formula 1-es nagy díjat végigcsinálni. És hát szóval igen, ez szerintem nagyon érdekes volt ezt megfigyelni, hogy bármennyire lehetsz rutinos, az első Formula 1-es nagydíj azért az megviseli a szervezetet. Főleg, ha nem vagy rá fölkészülve, mert ugye arra azért nem lehetett gondolni. Nem tudom, szombat reggel 9-ig, hogy neki itt most nagydíjat kell teljesíteni, de hát teljesítette, és nem is akárhogy, és ezért mindjárt meg is kapja tőlünk a jutalmat, hiszen következik a nagy pontozás, ismertetjük azokat a pontokat, amelyeket Sanyival kiosztottunk a mezőny 20 tagjának, 1 és 10 között értékelve az ő teljesítményüket.
Ez most expressben fogjuk megoldani az idegborzoló pontozást, mit szólsz hozzá?
Éljük túl, az a lényeg, éljük túl, úgyhogy legyünk túl rajta gyorsan, és hadd lélegezzünk fel utána, hogy nem kergetnek puskával minket a szeretett hallgatók. Kérlek, Sanyi, a Mercedes-szel kezd meg a pontok ismertetését.
Hamilton 8,5, George Russell 9.
Max Verstappen kapta a hétvége második legmagasabb pontszámát, 9,5, Checo Perez pedig egy 7-essel gazdagodott.
Ferrari, a hőn áhított győzelem nem lett meg, de én azt gondolom, hogy a versenyzők teljesítményére panasz nem lehetett. A huszáros felzárkózás után Carlos Sainz 8,5 pontot kapott tőlünk, Charles Leclercnek pedig bevágtunk egy 9-est. Nagyon érdekes volt egyébként a versenyt követő forgatagban, amikor elárasztja a tifózi, ugye a célegyenest, hihetetlen tömeg skandálta a Carlos nevet. Én azt gondolom, hogy ezzel a vasárnapi teljesítményével ő is végérvényesen belopta magát a Ferrari rajongók szívébe.
Ez minden bizonnyal így van. Ahogy Lando Norris is belopta magát a mi szívünkbe már évekkel ezelőtt, 8,5 pontot kapott a nagyon-nagyon erős hétvégére, Daniel Ricciardónak pedig az idei második legmagasabb pontszámát, egy 7-est osztottunk ki, csak Ausztráliában kapott ennél többet az ausztrál. Na, menjünk tovább.
Az előző 349 futamán Fernando Alonso biztos kapott már többet annál, amit a 350-re kapott tőlünk, ez egy 7-es. Esteban Okonnak pedig egy 6-ost véstünk be a bizonyítványába.
Nagyobb lett a különbség az Alfa Taurinál, a pontot szerző Pierre Gasly 7,5, Yuki Tsunoda pedig 4,5 kapott tőlünk ezúttal.
Aston Martin, Sebastian Vettel, aki nagy valószínűség szerint nagyobb figyelmet fordított az Alpine vezetőivel, folytatott pusmorgásokra, mint a versenyzésre, 5 pontot kapott tőlünk, akárcsak csapattársa Lance Stroll.
Imádtam Vettel bajuszát, ugye most visszatért egy.
Nagyon teniszező bajusz, nem?
Ez teniszező bajusz, így van. A Formula 1 jelenkorának legjelentőség teljesebb bajuszáról beszélhetünk, főleg mióta Chase Carey már nincs a sportákban.
Képzeld, hogy ezen a hétvégén Chase Carey is ott volt, megdicsértük a bajuszát, és még meg is pödörte a kedvünkért, de az egy egészen kackiás bajusz, még ez a Fettelé, az egyik haverom azt mondta rá, hogy ez mosógép szerelő bajusz, képzeld el. Elnézést kérünk a mosógép szerelőktől. Minden tiszteletünk nekik, de én ezen nagyot röhögtem, amikor ezt az üzenetet kaptam.
Óriási. Jöjjön a Williams. Soha nem volt ennyire nagy a különbség két versenyző pontszáma között, mióta pontozunk, és lehet, hogy nem is lesz többé. Nick de Vries természetesen egy kerek tízest kapott, Nicholas Latifinek pedig egy kettest írtunk be.
Figyelj, én azt gondolom, hogy ez az a helyzet volt, amikor hát ez a totális megsemmisülés. A totális megsemmisülés. Szerencsétlen Latifitet lehetett érezni rajta, amikor megérkezett a televíziós és újságírói ketrecbe, hogy gyakorlatilag alig merte felemelni a fejét. Tehát ez a totális megsemmisülés. Zárójelben hozzáteszem, és elnézést kérek, biztos, hogy én elfogult vagyok. Semmi bajom nincs Alexander Albonnal, de szerintem ez a teljesítmény, amit de Vries Monzában nyújtott, ez azért Alex Albonra is rárakott egy, hát én nem tudom, egy 10%-os diszkont cédulát. Vagy lehet, hogy még többet is. Egyet értesz-e velem ebben?
Nem feltétlenül. Most kivételesen ne értsünk egyet.
Okay.
Azért a Williams itt elég erős volt Monzában az elmúlt években is már önmagukhoz képest, és én nem tartom kizártnak, hogy abban valami hasonlót tudott volna produkálni, mint de Vries. Nyilván azt is figyelembe veszük, hogy de Vries az első versenyét teljesítette, akkor persze ez lenyűgöző.
Én nem degradálni, vagy ócsárolni, vagy pocskondiázni akartam szerencsétlen Albont, sőt, egyáltalán távol álljon tőlem. Csak, hogy azt a szuperioritást, amit tulajdonítottak neki, vagy tulajdonítottunk neki alkalomattán mi is, abból azért valamicskét visszavágott az a tény, hogy idejött ez a holland fiú, befújta a szél a szó legszorosabb értelmében, beszíjazták abba az autóba, és ilyen teljesítmény nyújtott, mint amilyet.
Kész, elfogadtam. Amen. Jöjjön az Alfa Romeo.
Alfa Romeo, nekem kell ismertetnem az Alfa Romeo-t. Valtteri Bottas 5,5 pontot kapott, Kuanyu Chou-nak pedig 7 pontot adtunk. Ennek a hetesnek szerintem Chou-nak örülnie kell. Ő szívesebben örült volna a szerződés hosszabbítás bejelentésének, ami viszont bár erre a hétvégére vártuk, érdekes módon nem történt meg. Ugye olyan hangokat hallottunk korábban, hogy így Monza magasságában, mivel hogy ez az Alfa Romeo-nak a hazai verseny, hogy itt megtörténhet az, hogy megerősítik azt, hogy 2023-ban is maradhat. Nem történt meg, ennek ellenére azt mondta Joe a verseny utáni forgatagban, hogy igazándiból ő nem aggódik emiatt. Ő úgy gondolja, hogy a csapat kellőképpen értékeli az ő teljesítményét, és továbbra is bízik abban, hogy lesz neki helye ennél a társaságnál 2023-ban is.
Hát ezt meglátjuk, és az is nagyon érdekes kérdés, hogyha esetleg nem lesz, akkor kijön a helyére, de ezt nem ma fogjuk megbeszélni. Jöjjön végül a Haas, ahol a két versenyző közül ezúttal a verseny után nagyon csalódott, az újraindítás hiányát nagyon fájlaló, Mick Schumacher kapta a magasabb pontszámát, 6-ost, Kevin Magnussen pedig egy igen felejthető produkcióval 4-es felett kapott, de az azért tegyük hozzá, hogy az ő tempója azért volt ennyire rettenetes, mert a verseny elején megsérült az autója, és ez gyakorlatilag lehetetlenné tette az ő versenyét. Hátra van még adásaink, pont futamértékelő adásaink elmaradhatatlan összetevője, a külön díjak átadása. Mindenek előtt a nagy átöltöző külön díjat szeretném Nick de Vriesnek adni, már csak azért is, amit ugye itt emlegettél, hogy valóban hát gyakorlatilag 24 óra leforgása alatt Aston Martin Mercedes és Williams overallt is viselt, ez a Mercedes nem overallt, de csapatruházatot igen. Na de, a nagy kérdés. A legfontosabb külön díjunk, legalábbis az idei szezonra a legfontosabb külön díjá avanzsált magas vérnyomás külön díj, az idegeskedő világbajnokság futamgyőzelme. Nekem van egy erős javaslatom. Tudom, elfogadod-e. A javaslatom az a Charles Leclerc, aki a kormányt püfölte menet közben, amikor megtudta, hogy nem fog újraindulni az olasz nagydíja hajrában. Én neki adnám a magas vérnyomás külön díjat, de lehet, hogy te ellestél valamit, hogy volt-e nála is idegesebb ember a környéken.
Megszavazom.
Megszavazom.
Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon. Minden benne volt abban a néhány pillanatban, amikor mutatták, hogy csépeli a kormányt síkideg, merevideg állapotban. Tehát nem tudom, elvitathatatlan az ráadásul. Ugye győzelemben reménykedtek, szombaton beszélgettem az időmérő után Jock Clearrel, aki ugye Charles Leclerc mentora, azt mondta, hogy minden reményük abban van, hogy meg tudják nyerni ezt a versenyt. Nem tudták, meg még így is ért véget, úgyhogy teljes joggal kapja a magas vérnyomás külön díjat Charles Leclerc, aki vajon milyen pozíciót foglal el az idegeskedő világbajnokságban ezzel, hát ha egyszer ezt is megtudjuk.
Valószínűleg egyre magasabbat, majd szeretett hallgatóink összesítik az idegeskedő világbajnokság állását. Ugye pár hét végével ezelőtt, ha jól emlékszem, valaki megtette nekünk ezt a szívességet. És valamilyen, nem is tudom milyen külön díjat kellene még adni. Én azt tudom, hogy kinek. Hogy miért, azt nem tudom. A frissen megkoronázott Formula 2-es bajnok Felipe Drugovicsnak, aki ugye nem is tudom, a Felipe Barrichello vagy a Rubens Massa külön díjat megkaphatja, mint Brazília következő nagy...
Drugovics Titus külön díjat adjunk neki.
Ez is remekül hangzik, mint Brazília következő nagy reménysége. Ugye hátra van még két forduló, de az már eldőlt, hogy Felipe Drugovics lesz az F2 bajnoka. Ahhoz képest, hogy mennyire szorosnak ígérkezett ez a szezon, megdöbbentően nagy fölénnyel nyerte meg a Formula 2-t. És ugye azóta az is kiderült, hogy szerepet vállal az F1-ben jövőre. Én nem annyira örülök ennek a szerepnek, őszintén szólva, az Aston Martin harmadik számú pilótája lesz, és hát ez így első ránézésre nekem ilyen parkolópályának tűnik. Aztán lehet, hogy ő arra bazírozik, hogy Alonso úgyis össze fog veszni Lawrence Strollal, és így aztán hamar versenyzőüléshez juthat, de viccet félretéve nekem elsőre nem tűnik olyan biztatónak Drugovics jövőjét tekintve.
Nekem sem. Tudomásunk van róla, hogy Zandvoortban nagyon hosszú egyeztetéseket folytatott Helmut Márkóval. Úgy tűnik, hogy ebből nem lett semmi, úgyhogy ezt az utat választotta. Én ebben azt érzem, hogy ez egy biztonsági lépés az ő részéről, tehát hogy nem akart körön kívülre kerülni. Azt szerintem kristálytisztán látszik, hogy annak az esélye, hogy ő 23-ra versenyzői üléshez jusson, az szerintem elhanyagolható. Akárhogy is F2-es bajnoki cím ide vagy oda, én ezt azt látom ebben, hogy ez egy biztonsági lépés a részéről, megkap egy pólót, amiben járkálhat, benne marad a körforgásban, alkalomattán talán még majd vezethet is, majd meglátjuk, hogy milyen lehetőségek jutnak neki, és hát ez is egy tökéletes példája annak, hogy mennyire nem egyszerű manapság még F2-es bajnokként is versenyzői üléshez jutni a Forma 1-ben. Meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle. Itt van, itt marad a vérkeringés része marad, benne marad a körforgásban, forogni fog a neve. Amikor valahol felmerül az, hogy egy versenyzőre szükség, vagy versenyzőre van szükség, az ő neve mindig az elsők között fog felbukkanni, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mit fog ebből a lehetőségből kihozni Felipe Drugovics.
De hát nézd meg, ugye 4 év alatt a harmadik F2-es bajnok, aki nem jut versenyzőüléshez, legalábbis a következő szezonban, mert ugye Piastri és Nyck de Vries se jutott üléshez a következő szezonban. Viszont ami biztató lehet Drugovics számára, hogy amellett, hogy Mick Schumacher, mint F2-es bajnok bekerült az F1-be, ugye jövőre Piastri garantáltan bekerül, Nyck de Vries pedig, hát mondjuk úgy, hogy sokkal valószínűbb, mint pár nappal ezelőtt volt, hogy ő is bekerülhet jövőre. Lényeg, ami lényeg, hogy nyilván Drugovics esetében sem jelenti ez azt, hogy mondjuk Davide Vázeki vagy Fábio Leimer sorsára jut majd, akik soha nem jutottak el az F1-ig, de jövőre ez a debütálás, ez 99,5%, hogy nem fog bekövetkezni.
Vázeki szerencsétlen eljutott a Forma 1-ig, jó néhány kiló többletsúllyal, és pit reporterként a Sky Italia tévétársaság képviseletében a mai napig járja a Forma 1-es pedokokat, és hát nyilvánvalóan óriási szomorúság azt látni, hogy abból a gyerekből még akár nagy pilóta is lehetett volna.
Egyébként ha valami rendkívül méltatlan volt, akkor az, hogy amikor 2013-at Kimi Räikkönen nem csinálta végig, akkor az utolsó két futamra nem őt ültették be, hanem előrántották a kalapból Heikki Kovalainen. Nem, mintha bármi bajom lenne Kovalainennel, de hát ott szívott ez a gyerek tesztpilótaként, meg tartalékként, és amikor jött a lehetőség, akkor nem rakták be. De hát a Forma 1 az már csak egy ilyen igazságtalan játék, épp mint az élet, valószínűleg ezért szeretjük annyira. No, barátom, mit gondolsz, itt túl a másfél órán, közeledve a 100 perchez, lezárhatjuk-e a monzai futamértékelő adást, vagy benned maradt valami, mert ha benned maradt valami, akkor azt most add ki magadból, kérlek.
Nézd, én azt gondolom, hogy ha bennem maradt valami, akkor majd azt a következő műsorban majd kifejtjük. Készülünk egy aktualitásokat feldolgozó és aktualitásokkal kapcsolatos adással valamikor a közeljövőben, talán ennyi kulisszatitkot elárulhatok, úgyhogy majd akkor erre visszatérünk. Én nagyon szépen köszönöm a Formula Podcast hallgatóinak és a Formula Podcast Facebook csoport tagjainak azt a támogatást, meg segítséget, amit kaptam tőletek az elmúlt hetekben. Ebben a óriási maratonban azért jól esett néha az az egy-két kedves szó, amit kaptam tőletek, meg az a bátorító üzenet, hogy igen, menjünk előre, csináljuk. Mindenféle platformon érkeztek tőletek üzenetek. Köszönöm szépen, nagyon sokat jelentett.
Hát igen, én meg csak köszönni tudom, hogy támogatjátok és biztatjátok Sanyit, mert így nem én vagyok az egyetlen, aki így tesz. Nem, egyébként se én lennék az egyetlen, tréfa volt csak. Nagyon szépen köszönjük a türelmeteket, nem, nem, hanem azt, hogy velünk tartottatok az olasz nagydíj futamértékelő adásában. Tartsátok meg ezt a jó szokásotokat, futamértékelő legközelebb 3 hét múlva Szingapúr után lesz, de addig is több különböző dologgal készülünk nektek. Ezeket pedig csak azért babonából nem mondom el, hogy pontosan mik lesznek, mert hogy az élet akkor szokta felülírni a terveinket, hogyha előre beharangozunk valamit. Ez így szokott történni. Amire biztatnálak titeket, az, hogy látogassátok meg a formula.hu nevű weboldalt, továbbá keressétek az újságosoknál az Autosport és Formula magazint, és hogyha úgy gondoljátok, akkor a Patreon oldalunkat is nézzétek meg, ahol elérhető az a mikrotámogatási rendszer, ahol hozzájárulhattok a Formula Podcast készítési költségeihez. Továbbá, hogyha még mindig nem böngésztetek eleget, akkor lépjetek be a Formula Podcast Facebook csoportba, és ha már ott vagytok a Facebookon, akkor keresétek meg Sanyi újságírói profilját, M. Sandor azonosítóval találjátok meg, nem csak a Facebookon, hanem a Twitteren és az Instagramon is, kövessétek Sanyit, mert az nektek is jó lesz, nem csak neki. És ami még nagyon fontos,
megjelent a Robert Kubica interjúnk, ami hallgatható ugye magyar szinkronnal és angol nyelven is. Amennyiben tetszett nektek, elnyert a tetszéseteket, akkor osszátok, szorozzátok, küldjétek tovább ismerőseiteknek, barátaitoknak, barátnőiteknek, nagybabának, nagypapáknak, keresztülőknek, szomszédoknak, baloldali, jobboldali és szembeszomszédoknak is. És én a magam részéről ezzel tényleg lezártam a mai produkciót.
Nagyon fontos továbbá, hogy a hátsó szomszédoknak is küldjétek el ezt az adást, valamint az, hogy még egyszer megköszönjem a figyelmet nektek, nem csak a magunk nevében, hanem Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő, Hilbert Péter művészeti igazgató, és Fűzi András okleveles kép és borító és grafika mágus nevében is. Találkozzunk újra hamarosan, addig is szeressétek nagyon az autósportot, minden jót, sziasztok!
Arrivederci!
Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast.